Köszönöm nézőnket, szervusztok! Ahogy az éjjel, úgy a választási, illetve a kampányelemzés sem érhet véget, hiszen gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban egyre másra olyan politikai események következtek, amelyek bőven elbírják az elemzést, és hiába gondolják sokan azt, hogy kezd túl szaturáltá válni a közélet, egyáltalában nem ez a helyzet, hanem gyakorlatilag azt lehet látni, hogy naponta változik meg az a dinamika, ami alapján a politikát elemezzük, értelmezzük, és egyébként a különböző médiumok láttatják a nézőjük számára. Azért is szerveztük ezt a mai beszélgetést, mert azt gondoltuk, hogy a tegnapi nap valamilyen módon ad még legalábbis elemzésre okot, hiszen olyasmi történt a tegnapi napon Budapest utcáin, amit Lakner Zoltán szavaival élve 2006 óta nem láttunk. Akkor úgy fogalmazott, pontosabban tegnap úgy fogalmazott Lakner Zoltán, hogy 2006-ban történt meg utoljára, hogy élő egyenes adásban kapott volna ki Orbán Viktor, és ez a helyzet nem állt elő azóta. A mai elemzésben részben azt is megnézzük, hogy mennyire értenek egyet ezzel a meglátással a meghívott vendégeink. Másrészt pedig a meghívott vendégeknek amúgy is van egy műsora a Partizán Podcast csatornáján, amely a belépési küszöb keretein belül szokott zajlani. Ez alapvetően a figyelemgazdaság és a médiaipar működését vizsgálja. Pontosabban azt, hogy a különböző politikai szereplők hogyan használják a nyilvánosságnak ezt a szerkezetét, illetve a nyilvánosság szerkezetének alakítói hogyan alakítják, illetve használják a politikusoknak a különböző dinamikáit. Szóval egy több szempontból metaadással készülünk, de ígérem, hogy törekszünk arra, hogy a közérthetőség és a követhetőség követelménynek is eleget tegyünk. Ráadásul azért is gondolom, hogy fontos ez a mai adás, mert olyan a szélesebb nyilvánosságban, hogy talán kevésbé ismert elemző kollégákat, munkatársakat tudtunk most ide hívni, akikre azt gondolom, hogy érdemes figyelni és érdemes őket követni ebben az időszakban. Olyan újabb arcok, akiknek a gondolatai, meglátásai a politikai dinamikák alakulásával kapcsolatban kifejezetten inspirálók lettek még azok számára is, akik azt gondolják, hogy már teljesen telítődtek a különböző politikai tartalmakkal. Úgyhogy öveket becsatolni kezdődik az a mai adásunk. Elfogadta meghívásunkat Schulz Nóra, a Partizán belépési küszöb podcastjának házigazdája, politológus. Szervusz!
Szia, Marci!
Itzés Ambrus, a Partizán szerkesztő munkatársa. Szervusz!
Sziasztok!
Illetve Nahimi Botond, a Partizán gyártásvezetője, a Média Zaj hírlevél blog szerzője. Szervusz!
Sziasztok!
No, kezdjük azzal, hogy mindhárman kint voltatok úgy a békemeneten, illetve a nemzetmenetén, van, akinek ez csak részlegesen jött össze, rendben. Személyes megélések, ki mit tapasztalt, mi volt az, ami számára leginkább hatott a tegnapi nap folyamán, akár állampolgári szempontból, akár a munkája szempontjából. Elsőként Nóra.
Igen, én a nemzet menetének a végére tudtam kimenni, illetve Magyar Péter beszédét tudtam meghallgatni ott a helyszínen, és azt gondolom, hogy az egyetemű volt, hogy ez legalábbis a TISZA számára az eddig legnagyobb rendezvényük volt, a legnagyobb szabású, ugye ezt kiposztolta Magyar Péter, hogy a legnagyobb rendezvény, azt gondolom, hogy a TISZA történetében mindenképp ez a hatás érte legalábbis, aki oda kilátogatott, egyaránt azok a sóelemek, azok a elhelyezett poszterek, a fáklyák, a zászlók, nagyon-nagyon felkészült volt ilyen szempontból egyébként a TISZA-s csapat. Pont TikTokon láttam egy felvételt arról, hogy hogyan zajlott az eligazítása az önkénteseknek, a TISZA-s eligazítás, és az is látszott, hogy egy nagyon át van gondolva az, hogy hogyan kell lelkesíteni azokat, akik részt vesznek ebben a munkában, és különböző rituáléik vannak, amiket ott megbeszéltek, hogy hogyan mindenképpen mosolyogva, derűsen vegyenek részt, ugye, ami aztán később Magyar Péter beszédében is elhangzott, illetve ezen az eligazításon meg lehet találni a TikTokon, ha valakit érdekel ez a felvétel, azt is el volt mondva, hogy azt kérte Magyar Péter, hogy próbálják meg az önkéntesek megakadályozni azt, hogy mocskos Fidesz skandálás legyen, és én nem is hallottam egyébként, hogy ilyen lett volna legalábbis a rendezvény ideje alatt, szóval mindenképpen én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, hogyha a saját céljaikat nézzük most tényleg csak a TISZA-s csapatnak, akkor azt gondolom, hogy ilyen szempontból elérték, de én sajnos nem tudtam kimenni a békemenetre, szóval érdekelnek a tapasztalatok onnan.
Egyetlen egy megjegyzés csak ide, hogy egyébként ami nagyon érdekes volt, ugye a ellenzéki oldalról mindig azzal vádolják a Fidesz, hogy a buszosztatás, a szervezett tömeg szállítás az, ami miatt egyébként ezek nagyszabású rendezvényeket tudnak válni, és megtalálta szerintem a Fidesz ennek az ellenpárját a TISZA-val szemben, ugyanis a zászlókat kritizálták többen a békemeneten, hogy hát nem maguk hozzák a zászlókat, nem maguk vették a zászlót, hanem központilag osztják ki neki. És tökéletes, hogy nyilvánvalóan a központilag vásárolt zászlóztatás legalább annyira nem probléma egy politikai rendezvény esetében, mint a központi buszosztatás, hiszen miért ne tehetné meg egy politikai párt, vagy bármilyen politikai erő, hogy az ott esetben szervezetten mozgatja meg a támogatóit annak érdekében, hogy eljöjjenek. Nyilván, hogyha ez zsarolásra, vagy bármilyen más típusú befolyásolásra is okot ad, és ismerünk ilyen történeteket, magyar valóságból kiindulva ez azért nem elképzelhetetlen, az imán probléma. Ambrus.
Igen, hogy igen, szóval azért az, én is azt gondolom, hogy számít, hogy ez egy adománygyűjtés keretében keletkezik ez a pénz, vagy pedig esetleg közpénz kerül felhasználásra egy ilyen rendezvényre, szóval ez azért különbség tud lenni. Én ugye nem tudtam kint lenni a békemeneten, ez munkaidőm és munkaszervezésem következménye, úgyhogy ez...
Sajnos, hogy ez korlátozza a politikai részvételed, vagy a politikai tájékozatásod lehetőség.
Én ezt nem én mondtam. Viszont a nemzeti meneten végig tudtunk sétálni, és ott beszélgetni párakkal, bár nem olyan sokakkal, mert ezek az eligazított önkéntesek nagyon profin tisztították a teret a Molino előtt, ahol mentünk, és ez ilyen nagyon nehéz volt halászni bárkit a tömegből. Számomra is egy egészen megdöbbentően grandiózus látványú esemény volt. Azt nem is tudom, hogy látszódott-e a közvetítésben, hogy ilyen emelő kocsikról kamerázták a tömeget, hatalmas méreteket öltve, és ehhez képest nagyon érdekes kontraszt volt az, hogy a színpad pedig mennyire kicsi volt, hogy beértünk a térre. Nem is tudtuk, hogy hova álljunk hirtelen, hiszen nem láttuk, hogy hol van a színpad. Ami szerintem egy nagyon érdekes ötlet volt, ugye, mivel a középen lehetett csak a színpad, ezért egy ilyen nagyobb emelvény az korlátozta volna azt, hogy a tér mennyire tudja befogadni az embereket, így viszont egy teli teret lehetett mutatni. Illetve szerintem az is egy nagyon érdekes eleme volt ennek, hogy volt két hatalmas kivetítő a két sarokban, és azok előtti karéiban az emberek azt nézték, és emiatt arra fordultak, nem pedig a színpad felé, ami szerintem belül még fokozta azt az érzést, hogy te úristen, mennyien vagyunk, hiszen olyan sokan vagyunk, hogy én itt más irányba is nézek, mint aki a tér túlsó végén van, tehát egy ilyen még grandiózusabb élményt tudtak ezzel elérni, úgyhogy most elsőre ezt mondanám.
Egy megjegyzés csak a térkialakításhoz kapcsolódóan, hogy Radnai Márkot sejtettem a rendezvénynek a látványfelelőseként beazonosítandó, és szerintem elgondolásként az nagyon jó, hogy kb. Egy magasságban volt Magyar Péter a tömeggel, tehát amikor valószínűleg megtervezték ezt az egész rendezvényt, ezt nagyon tudatosan építették meg így, hogy valóban körbe lehessen ötölelni a tömegnek, stb. Szerintem egy dolgot nem vettek figyelembe, és az valószínűleg későn jutott az eszükbe, hogy más lesz már a napszak, nem úgy fog sütni a napfény, és világítás szempontjából szerintem az utolsó pillanatban vették észre azt, hogy itt valami fajta világítást biztosítani kell, mert ott nem volt meg szerintem az a típusú kidolgozottság és professzionalizmus, amiket az rendezvény egészét jellemezte addig. És emiatt volt az szerintem alapvetően nagyon erőteljes alsó fényekkel világították meg Magyar Pétert, ami kevéssé volt előnyös a közvetítési képeken. Mm. Botond?
Ezzel a részvel teljesen egyetértek, tehát az a világítás szerintem is problémás volt a végén. Én amúgy a békemeneten és a Hősök terén voltam, szóval a két rendezvényből csináltam tulajdonképpen egyet, és az volt az érdekes nekem, hogy a kettőt, amennyire ezek alapján össze lehetett hasonlítani, ugye a békemenet az sokkal inkább volt egy politikai rendezvény, egyfajta kiállás, politikai megnyilvánulás, a Hősök tere, illetve a Nemzeti menet az még sokkal inkább volt egy ilyen ünnepi rendezvényként értelmezhető, vagy átélhető számomra. Én bennem nagyon érdekelt engem az, hogy valójában melyik tud inkább egyfajta ilyen állami ünnepségként létrejönni, vagy megjelenni, amiről ti is beszéltetek tegnap reggel. Az engem is pont nagyon izgatott az elmúlt héten, és akkor én is beszéltem róla barátaimmal, hogy vajon mikor szűnt meg igazából az, hogy ezek a nemzeti ünnepek, ezek ilyen átélhető állami ünnepségek legyenek, és mióta lett ennyire átpolitizálva, ilyen nagyon pártpolitikai, napi politikai szinten, hogy igazából már az ember nem tud a valódi ünnepről szólóan gondolkodni, meg azt átérezni, hanem valamilyen politikai állásfoglalásként jelenik meg, és ebből a szempontból vizsgálva szerintem a Magyar Péterék tüntetése, tehát a Nemzeti menet az sokkal inkább volt egyfajta ilyen állami megemlékezésként is értelmezhető, majd beszélni fogunk gondolom a beszédekről is, tehát nyilván a beszéde is sokkal inkább olyan volt, de maga az egész, ugye ezekkel a szakaszosan elhelyezett ilyen performanszokkal, amikkel felidézték a forradalom eseményeit, meg az egésznek a megközelítése, ahogyan bemutatták ott az embereket, meg ahogyan aztán ott volt egy videó is előtte, tehát hogy sokkal inkább volt szerintem az a fajta az 1956-os forradalomról szóló megemlékezésként értelmezhető, mint egy ilyen direkt pártpolitikai rendezvényként, annak ellenére, hogy direkt pártpolitikai rendezvény volt, de a békemenet az sokkal erőteljesebben volt. Az egész egyszerűen nem ebbe az 56-os kontextusba létezett most, hanem egyfajta kiállásként a jelenlegi hatalom mellett.
A spektakuláris elemek, zenehasználat és egyébek vonatkozásában mit éreztetek kifejezetten erősnek, telitalálatnak, jól működőnek, akár politikai szempontból is, nem csak esztétikailag, és mi az, amire azt éreztétek, hogy ez itt, ebben a pillanatban nem megfelelő, túlzó. Én például azt gondoltam, hogy az Orbáni színpad méreteit tekintve groteszk hatást keltett élőben is, felvételen is. A Gripen szerintem véleményes, hogy működött-e vagy sem, de érdekel, hogy ti mit gondoltok erről. Nóra.
Igen, hát valahogy ott azt éreztem, hogy ha valamit ennyire föl kell vezetni, hogy mennyire különleges és újdonság, ennyire kell az embereknek szuggesztálni azt, hogy most vedd elő a telefonodat, mert valami nagy dolog fog történni. Azt gondolom, hogy ha valami valóban nagy dolog történik, akkor egyébként is az emberek most már a telefonjukhoz nyúlnak. Úgyhogy én azt gondolom, nem tudom, nem voltam ott, és ez szóba került nekem is többekkel, hogy lehet, hogy ott élőben ez egy olyan ilyen szomatikus testi élményt adott, hogy akár a hang miatt, nem tudom, hogy ez lehetett ilyen ereje, és ugye ez az erődemonstráció volt szerintem alapvetően a funkciója, ami kicsit furcsa, mert szóval ez az, amiről még tavasszal szerintem beszéltem, megírtam, hogy mintha ebbe lenne beragadva a Fidesz, vagy ez az, amit én dekadens állapontként elemeztem, hogy egyre inkább próbálnak erőt mutatni, és nyomni azt, amit tudnak a struktúráikból, erőforrásaikból, de közben pedig ahhoz nem társul egy olyan innováció vagy inspiráltság, amit szerintem korábban lehetett adott esetben látni a Fideszen, és szerintem ezek a Gripenek is ennek voltak igazából a megtestesítői, hogy igen, mi tudunk gépeket reptetni, és azok ráadásul hadieszközök, és a többi, de hogyha valami tényleg annyira inspiráló lenne, akkor nem kellett volna ennyire elnarálni az inspirálóságát, vagy a különlegességét. És ezt láttam, mert igen, próbálnak kitörni amúgy akár ebből a dekadenciából, és mutatni valami újat, de én azt gondolom, hogy ez ilyen szemben nem érte ezt a hatását, és hát az is, hogy ha már Ambrus beszélt a színpadról, hát főleg a kontraszt volt nagyon erős. És az nem tudom, hogy a Tisza mindig is ilyen színpadot akart-e építeni, vagy ez volt-e a tervük, de hát a Kossuth téren ugye napok óta lehetett látni, hogy itt a tér jó részét elfoglaló gigantikus színpad fog épülni, és el tudom képzelni, hogy ez egy tudatos választás volt ebből a szempontból is.
Igen.
Hogy akkor ők abszolút valami sokkal emberközelibbet fognak végül felhúzni, abszolút, hiszen volt idő észrevenni, hogy mi történik a Kossuth téren. Tegnapokkal előtte már látszódott az a készülés, és ilyen szempontból az is, hogy a Tisza pedig egy nap alatt hozta le ezt a teljes rendezvényt igazából, ez is szerintem egy fontos kontraszt ilyen szempontból. És tényleg szerintem még, ha ebbe belemeltek egy percre, hogy Magyar Péterék rendezvénye a tavalyi Tiszás megemlékezéssel összehasonlítva is szerintem érdekes volt, tehát hogy ott még ők is egy ilyen sokkal klasszikusabb rendezvényt hoztak létre, ott is a Szénatéren volt, egy nagyobb színpaddal, nagyobb távolság volt az emberek és Magyar Péter között, szerintem nagyon sokat változott az ő beszédmondói vagy rétori képességei, tehát ott még visszanéztem pont a saját közvetítésükben látszódott, hogy egy súgógépet használ a beszéd elmondásához, itt most egy sokkal ilyen szempontból magabiztosabb, jobban tagolt politikusi beszédet láttunk. Szóval szerintem persze egymáshoz is a tegnapnak az eseményeit érdemes hasonlítani, de hiszen egy ilyen friss politikai erőről beszélünk, szerintem azt is érdemes megnézni, hogy tavalyhoz képest mit fejlődtek, és hát amit nem lehetne elmondani, hogy a mérete az brutálisan nőtt tavalyhoz képest a Tiszás rendezvénynek.
Botond.
Hát én, hogy a kettőt kellene vagy mind a kettőben meg kéne ragadni valamit, akkor igazából mind a kettőből 56 másodpercet lehet szerintem a legjobban kiragadni. Az egyiknél ugye az 56 másodperc csend volt a Hősök terén, amikor megemlékeztek az 56-os forradalom mártírjairól, meg az áldozatairól, meg igazából mindenkiről, aki részt vett benne, és szerintem az egy nagyon erős, nagyon átélhető ott a tömegben, aki ott volt jelen, akkor ott különösen érezni lehetett azt, hogy így tényleg megdermedt a tér, és mindenki betartott, és mindenki csöndben maradt. Tehát ez egy nagyon erős közösségi élményt is jelentett, hogy az ember részese volt annak az 56 másodpercnyi megemlékezésnek. És hát a Gripenek átrepülése is kb. 56 másodpercig tarthatott, és szerintem az Orbán beszédnek ez a performatív, vagy a legilyen szemléletesebb része az valószínűleg az volt, vagy annak az egész megemlékezésnek. És szerintem azért érdekes egyedül talán ez az egész Gripenes dolog, mert hogy a Magyar Honvédség kötelékébe, tehát hogy valahogy az államiságnak a megjelenítését is mutatta ez az egész, hogy hát nyilván a Honvédség az állami rendezvényen tud jelen lenni, és ott tud valamilyen bemutatót tartani, tehát hogy pont azt a fajta, hogy mi vagyunk a központi ünnepség, mi vagyunk az állam által szervezett, az, aki igazából képviseli itt az egész országot, aminek a Honvédség is a része, és hát nyilvánvalóan egy erősen ilyen katonai dologgal átitatott, forradalmi, szabadságharcos szituációban vagyunk 56 kapcsán. Tehát, hogy azzal próbálták ezt megragadni, de szerintem a Gripenekkel nekem ez egy kicsit sántított igazából. Tehát azon kívül, hogy tényleg van egy ilyen erőteljes része, hogy így eldübörögnek az ember feje fölött, meg jól néztek ki nagyon, de olyan borzalmasan tájidegen volt, hogyha lehet ezt mondani. Tehát az egész olyan elképesztően eklektikus volt, és akkor, mintha valaki kitalálta volna, hogy akkor most húzzanak el a fejünk fölött a Gripenek. Tehát, hogy én nagyon nem éreztem odavalónak. Meg 56-hoz semmilyen kötődése nincsen, sokkal inkább a szabadságról szól, október 23-án.
A várt nyugatiak, akik megérkeznek föl, tehát nem, vagy valami hasonló. És elhúztak pont annyian gyorsan, mint ahogy egyébként a Gripen.
Szóval szerintem az nem volt szerencsés ilyen, tehát ilyen kicsit olyan parasztvakítás érzése volt az embernek, hogy jó, akkor elhúztak a Gripenek a fejünk fölött.
Jó, de azért a téren annak nagy hatás volt azért a Scarlett
Johansson. Nem, ez abszolút nem, csak hogy
olyan... Abban a spektakuláris mezőben, amiben egyébként az összes többi hatáskeltő eszközük beleilleszkedett, abban szerintem tök önazonos volt.
Hát abban igen, mert az egész egy nagyon eklektikus valami volt, és abban beleilleszkedett igazából.
És látom kézen azt is, hogy a Szente Vajkot most már be is azonosította maga Orbán Viktor, mint a színpadi produkciók, vagy az egész műsornak a rendezőjét, és simán álltam képzelni, hogy ő mondta azt, hogy hát, hogyha lehet nagyot virantani, akkor még az lenne, hogyha esetleg három gép el tudna.
Na, pont így képzelem el amúgy, igen, amikor ebben megegyeztek végül. És még egy dolgot szerettem volna mondani a Magyar Péterékre, hogy szerintem ott, ami nagyon erős volt, azon túl, hogy tényleg a színpadnak a kialakítása az szerintem valószínűleg reflektált arra, amikor legutóbb voltak a Hősök terén, és ott egy hatalmas klasszikus színpad volt, és ott viszont a légi felvételek ugye nagyon nem mutattak jól, hogy elfelezte tulajdonképpen a teret, és a mögött lévő rész az tök üres volt.
Igen.
És mintha erre reflektáltak volna azzal, hogy akkor most megtöltötték valóban az egész Hősök terét, hogy szemben azzal, hogy Magyar Péternek a megvilágítása tényleg szerencsétlen volt a műsor vége felé, viszont ez a fáklyás performance, ez nagyon erős volt szerintem, ráadásul, mintha törekedtek volna arra, hogy a külsőbb részeken elszórtabban legyenek, és aztán a közepe felé pedig egyre sűrűbben, és kicsit pont az 56-os emlékműnek a szimbolikáját használták arra, hogy ahogyan ezek az elszórtabb fáklya csúvák a végén, ott a tér közepén a Magyar Péter színpadánál egyesülnek, és ezek a fenti kameranézetekből elképesztően jól néztek, és nagyon erősek voltak.
Igen.
Szóval nagyon, nagyon jól végig gondolt ilyen vizuális megjelenítések voltak szerintem. És akkor még annak az 56 másodpercnek a lezárásakor, amikor megszólaltak a harangok, tehát nagyon érezni lehetett, hogy abban komoly energia volt fektetve, és nem csak így bedobálva, hogy akkor zúgjon el három Gripen a fejünk fölött, hanem hogy hogyan tud az egész egy nagy egészt alkotni. És átélhetővé tenni az élményt.
Egy mellék megjegyzés csak egyébként, hogy nagyon meg elgondolkodható az, hogy maga az emlékmű nem volt kivilágítva semmilyen szinten egyébként a tegnap este folyamán, tehát ilyen sötétbe borulva várta az odaérkezőket. Egyébként sokkal jöttek, nem csak azért, mert ott zártuk az adást, hanem egyébként is, ha már ott jártak, akkor hoztak egy szál virágot, vagy egy gyertyát. Szégyenletes dolog az, hogy nincsen kivilágítva a forradalom emlékmű, de a forradalom emléknapján, úgyhogy én is üzenjük, hogyha valaki esetleg látja ezt, hogy szégyenteljes dolog, hogy ezt nem sikerült megoldani. Viszont Magyar Péter visszatérő, ugye eredetileg a Műcsarnok lépcsőről szeretett volna beszélni. Szerintem az egy igazán izgalmas kérdés, hogy a Műcsarnoknak a jelenlegi igazgatósága miért nem egyezett ebbe bele, ami nyilvánvalóan egy hatalmas nagy gól lehetőséget adott Magyar Péternek, mutatva azt, hogy hát még Kádár János uralma alatt is Orbán Viktor a beszédét szabadabb körülmények között mondhatta el, mint ahogy azt teheti ma az ellenzék vezére. A másik, amit még be akartam dobni gyorsan, mielőtt rámegyünk a konkrét beszédekre, hogy nyilván a számháború tart egy napinap óta, és nem akarok kérni titeket arra, hogy foglaljatok ebben állást, csak két adatot akarok bedobni. Ugye egyrészt az október 23-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs cella információk alapján azt írta, hogy a békemeneten 80 ezer, a Tiszapárt Hősök teri rendezvény pedig 45 ezeren vettek részt. Ez ugye részben igazolja a fideszes narratívát, hogy kétszer annyian lettek volna a békemeneten, mint a Tisza rendezvényen, részben pedig cáfolja a fideszes narratívát, mert ők 100 ezer fölötti békemenetről beszélnek. Másrészt viszont Szabó Andrea szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgató helyettese 8 egyetemistákból álló csapattal követte élőben az eseményeket, és az ő becslésük szerint a békemeneten 85-92 ezer ember lehetett, míg a nemzeti meneten 160-170 ezer. Nem azt kérem, hogy foglaljatok állást, hogy kinek hisztek, hanem csak azt akarom kérdezni, hogy önmagában az, hogyha a számháborúra redukálódik a tegnapi nap teljesítménynek az értékelése, az már elégséges győzelem a Fidesznek? Ambrus.
Hogy az elégséges győzelme a Fidesznek?
De elégségesen neki kényelmesebb számára az a politikai küzdőtér, ahol a számháború dominál, ahelyett, hogy mondjuk arról beszélnénk, hogy Orbán Viktor milyen politikai innovációkat rejtett el a beszédébe, és még ehhez képest szerintem a Magyar Péter első, nem tudom, 10 percében elhangzott Zolika történet, ami amúgy is hasít a YouTube-on, és nyilván hihetetlen erős történetű a gyerek, azt kéri a politikai vezetőtől, hogy tudsz-e valamit kezdeni azzal, hogy a szüleim ne dolgozzák halálra magukat, hogy kicsit többet lehessenek otthon, akkor ajánlott a közönség számára, hogy nem is tudom, mivel lehetett volna Orbán Viktornak ezt überelnie, mert láthatóan nem is nagyon próbálkozott semmivel a beszédében ilyen szempontból érzelmi közösséget építeni a hallgatósággal, vagy konkrét ajánlatot tenni arra, hogy mit jelent a esetleges kormányzásnak a folytatása. Azért mégiscsak egy 15 éves mérleget lehetett volna vonni, hogy mondjuk 2010. október 23-án mi volt az ajánlat, hogy álltunk az országban, most 15 év múlva hogy állunk, ezzel kapcsolatban semmi nem hangzott el tőlük. Szóval kérdezem azt, hogy a Fidesznek önmagában elégséges-e ahhoz, hogy jól hozzá a október 23-a utókommunikációját, hogyha a számháborúba süllyed a politikai elemzés és a nyilvánosság?
Hát valószínűleg nem a legüdvösebb állapot az, hogyha a számháború uralja a október utolsó hetét, ez egy fajta néphagyomány persze, de egyébként szerintem nem, vagy hogy ebben Lakner Zoltánnal értek egyet, hogy itt van egy ilyen időtényező, hogy csak nem akar elkövetkezni az, amikor összeomlik a Tisza párt, és hogy, tehát hogy trendforduló egyértelműen nem történt, szerintem az az olvasat nem nagyon létezik, amiben az lett volna, ahogy kudarcba fulladt Magyar Péterék megemlékezése, vagy bármi ilyesmi, jobboldali megmondó emberek is a Facebookon inkább azt írták, hogy itt is voltak, ott is voltak, Orbán Viktor mennyivel jobb volt, nem tudom, ilyesmiket. Tehát azt nem látom, hogy azt igazán nyomnák, hogy ennek vége, kampó, bukovári, ahogy Orbán Viktor fogalmazott korábban, ugye pont Karácsony Gergellyel kapcsolatban, ami szintén nem lett végül is, de hogy tehát, hogy szerintem nem elégséges, vagy szerintem nekik az elégséges az lett volna, hogyha most akkor végre egyértelművé válik, hogy itt van a nagy stabil tábor, és ezzel szemben van valami jött-ment kihívó, és ez nem történt meg egyértelműen.
De az se történt meg, hogy a Fidesz omlott volna össze, tehát hogy szerintem az egyértelmű, hogy ennél volt már nagyobb békemenet, vagy volt sikeresebb rendezvényük, és ez önmagában persze jelent valamit, hogy már nem képesek arra a típusú mozgósításra, vagy hogy sokkal valószínűleg izzadságszagúbban kell összeszedni azokat, akik részt tudnak ezen venni. De voltak ott olyanok, akik még mindig saját szívükből, lelkükből mentek el ezt, ha bárki megnézi a Partizán élőjét más felület, is azokat a interjúkat, beszélgetéseket, amik voltak résztvevőkkel, vannak, akik tényleg azt gondolják, hogy ott kell lenniük, vagy azért, mert Fidesz szimpatizánsok továbbra is, vagy azért, mert a háború kapcsán azt gondolják, amit Orbán Viktor, vagy egyébként azért, mert az állami megemlékezést gondolják egy olyan helynek, ahova el kell menniük. Szóval, hogy szerintem ez is fontos azért, és ezt észrevettem igazából az elmúlt időszakban, meg főleg a tegnapi nap kapcsán is, hogy nagyon sokan azt várják, akár az elemzői beszélgetéstől, hogy kihirdessük ugye a nyertest, és hogy azt a véleményünkben, vagy a racionalizálásainkban azt visszatükrözzük, amit egyébként ők megéltek a tegnapi napon valamelyik rendezvényen, és azzal kapcsolatban legyen egy megerősítés, amit egyébként értek, mert amúgy van egy ilyen konstruktivista felfogás a nyilvánosságnak nyilvánvalóan, hogy mi is most mind, akik itt beszélgettünk meg az összes ilyen stúdióban, természetesen azt a várakozást, azt a hangulatot, azt valamilyen szempontból nagyon apró részletét persze, de fölfogható úgy, hogy befolyásoljuk. És ezért értem ezt a várakozást, hogy azt szeretnék hallani emberek, hogy totálisan lebőgött Orbán Viktor, hogy ez a legbénább békemenet volt valaha, és nem tudom, ez volt a legnagyobb rendezvény valaha a Tisza részéről, de hogy ebben szerintem érdemes olyan szempontból visszafogottabbnak lenni, hogy egyébként, ha valaki bármelyik politikai erőnek is a győzelmét szeretné, érdemes reálisan látni azt, hogy hol tart a másik fél. És szerintem kicsit van egy ilyen szempontból egy túlhangsúlyozása bizonyos közegekben annak, hogy mennyire küszködik a Fidesz, és hogy mennyire lecsökkentek az erőforrásai. Szerintem egyébként igen, tehát hogy annak a bevallása, hogy meg kell győzniük még embereket, vagy hogy át kell nyúlni a megtévesztett emberekhez, az nyilvánvalóan egy fontos beismerés, de egyébként azt is elmondta Orbán Viktor is, hogy nem állnak jól az ánkai táborban a harcosoknak is, tehát hogy vannak ezzel kapcsolatban jelzések a Fidesz részéről is, de azért a békemenet se volt egy lebőgés egy az egyben. És szerintem, hogy ha ebből a szempontból állunk hozzá, akkor ez fontos reálisan látni, hogy ki mit kellett, hogy megugorjon, és azt mennyiben sikerült neki, illetve hogy azt várjuk-e adott esetben most itt, ahogy mi beszélgetünk, hogy nem tudom, reálisan, korrekten mondjunk arról valamit, hogy milyenek voltak ezek az események, vagy pedig győztest hirdessünk. És én ezért is vagyok ezzel kapcsolatban így óvatos, hogy ezt tegyük, mert nem biztos, hogy ez az az igény, vagy ez az a hangulat, amit adott esetben érdemes kiszolgálni még, amúgy azért még van idő a választásig, és még nagyon-nagyon sok minden történhet, és valójában szerintem egy módon derül majd ki, hogy ki volt a győztese a tegnapi napnak, hogy ki nyeri a választást.
Hát szerintem amit még érdemes ezzel kapcsolatban esetleg megvizsgálni, az az, hogy egyrészt aki ott volt a tömegben, ő érezte azt, akármelyikbe is volt, hogy egy valódi tömegben van jelen, és ez szerintem mindkét esetben megállta a helyét. Tehát azért annál nagyobb tömegek voltak, hogy azok, akik ott voltak jelenlevőként, azok azt érezhessék, hogy igenis egy komoly tömegnek a részesei.
Szerintem egy két a Lázár János őszintén elkapta a hevület azzal kapcsolatban, hogy életében először volt egy ilyen békemeneten. Tehát igen, azt teljesen őszintén megélésnek tartott, amikor elkezdett Hiaria hungáriázni. Más kérdés, hogy ennek van esetlegesen méltóság deficites képe saját magával kapcsolatban, de hogy az őszinte elragadtatottság nyilvánult meg belőle, azt nem merném megkérdőjelezni.
Szóval szerintem a tömegélményt igen, azt mind a két tömeg hozni tudta, és szerintem ez az egyik kritérium, amit ilyenkor érdemes megvizsgálni, a másik meg az, hogy nagyságrendileg összehasonlítva valamennyire a kettőt, akkor ott érzünk-e ordító különbséget, és én legalábbis azt nem éreztem. Tehát, hogy szerintem azt nem lehet mondani, hogy az egyiknél látványosan sokkal kevesebben lettek volna, mint a másiknál. De ez már megint az, amiket felolvastál, azt a két számot.
Igen, tehát hogy hol álltál. Tehát ott a Bajcsi Andrássy sarkán az brutális volt, amikor oda megérkeztünk a békemenetről, azt látni, hogy konkrétan egy órán keresztül az emberek olyan tömött sorokba mentek, hogy azt nem tudtam elképzelni.
Igen.
Jó, igen, most, de szerintem a másik, tehát hogy azt akarom csak ezzel mondani, hogy azt a fajta, hogy innen lehet tovább lépni. Nem dölt el a háború igazából, vagy nem dölt el a csata, hanem mind a kettő fél építheti a saját narratíváját tovább, mert azokat a kritériumokat kielégítették, amiket egy ilyen látványos tömegrendezvénynek ki kell. Tehát a lebőgés egyik se volt. És amit szerintem még érdemes esetleg hozzávenni, hogy voltak-e esetleg előzetes várakozások, és azoknak megfeleltek-e. És például egy dolgot én ezzel kapcsolatban el tudok mondani, tehát hogy például a parlamenthez, vagy az országházhoz, a Kossuth térhez vezető oldalutcákban még el voltak helyezve hatalmas.
A Balassi Bálint utcában volt még?
A Balassi Bálint utcában, meg a Falksmisa utcában hatalmas felállított hangszórók voltak, amely utcák amúgy tök üresek voltak.
Tehát, hogy ebből lehet arra már tök üres volt a tér, és ott is volt hangszóró.
Igen, tehát hogy ebből lehet arra következtetni, hogy ők nagyobb tömegre számítottak, igen, mint amilyen tömeg végül volt. Tehát az, hogy ez a másikhoz hogyan aránylik, azt nem mutatja.
Vagy akkora volt a büdzsé, hogy lehet.
Hogy nekik nagyobbak voltak a várakozásaik, és akkor azokkal szembe ment egy kicsit. Szóval, hogy szerintem ezekből lehet még következtetni, de alapvetően nagy tömeg volt mind a kettőn, szerintem azt azért. Ja igen, és még egy dologra lennék nagyon kíváncsi, hogy vajon volt-e olyan, aki az újságírókat és a politika iránt érdeklődőket leszámítva, aki mind a kettőn jelen lett volna. Mert ugye főleg Magyar Péter sokszor mondta azt, hogy ő tártkarokkal várja a békemenetről érkezőket is, a nemzeti menetre is, de hogy valóban voltak ilyen emberek, akikben ez a, tehát hogy átjárható ez a két tábor, akik ezeken részt vettek, azt azért arra én nagyon kíváncsi lennék. Ez csak egy kérdés, mert én nem találkoztam ilyennel, nem tudom, hogy találkoztatok-e.
Nem akarom beléptek folytani a szót, de mindenképpen akkor kezdjük el megnézni magukat a beszédeket, mert most már részben bele is mentünk az egyes beszédeknek az értékelésébe, úgyhogy elsőként akkor nézzük meg a nap folyamán, ugye Orbán Viktor mondta az első beszédet, hogy először az ő beszédében nézzük meg egy összeállítást, és aztán értékeljük a miniszterelnök megszólalását.
Jó napot kívánok! No, ez már az űrből is látszik. Nagyok vagytok, hatalmasak vagytok, ti vagytok egész Európa legfontosabb politikai mozgalma, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját. Képesek voltatok 16 évig, és ki tudja még meddig, kormányon tartani Európa egyetlen keresztény, konzervatív és nemzeti kormányát. Mi nem akarjuk megmondani másoknak, hogyan éljenek, és nem oktatunk ki senkit arról, mi a helyes élet. Mi csak egy dolgot kérünk, de ahhoz ragaszkodunk. Hagyjanak minket békén. Ha Brüsszel nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha most nem gáncsolnák, már béke lenne. Brüsszel kifogyott a pénzéből, pénzük nincs, de háborúzni akarnak. A háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába. Régi, gyarmattartó logika ez. Felosztani a legyengült országokat. Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a békét nyélbe lehet ütni, tető alá lehet hozni, és mi készen állunk rá. 5 hónap múlva a hazánknak döntenie kell a saját sorsáról. Mi rendben vagyunk. Láthatjátok, ha mozdulni kell, együtt mozdulunk, ha stratégiai nyugalom kell, kivárjuk a megfelelő ütemet. És ha eljön a pillanat, és suhintani kell, suhintani is fogunk. A golyós tollainkkal, csak ki ne szakadjon a szavazólap. Akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják, ha tudnak róla, ha nem. Nem a kormányváltást támogatják, hanem a brüsszeli bürokratákat, akik ránk akarják kényszeríteni a migrációs paktumot, és bevándorló országot akarnak csinálni Magyarországból. Akik a kormányváltást akarják, nem a jobb életet, hanem éppen ellenkezőleg az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják. És ez így van akkor is, ha ők ezt nem tudják. Tisztelt magyar fiatalok, ti is lehettek hazafiak. Lehettek szabad és büszke magyarok. De először le kell jönnötök a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót. Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok!
Elsőleg itt azzal akarom kezdeni, ezt nálunk a Halászülő kiváló riportes kollégám írta egy belső csetbe, hogy azért azt mindenki figyel figyelemben, mekkorát megy Eperjes Károly Orbán balválla mögött az első sorban ülve, és ebből a felvételből összeállítás most ez kevésbé látszódott, de a Botos Tamásnak van a saját YouTube csatornáján egy összevágott montázsa is erről, hogy mi voltak a legeklatánsabb megnyilvánulásai Eperjes Károlynak, az valóban egy olyan izgalmas kis csemegéje volt a napi napnak, mindenkinek ajánlom megnézésre. Amire akartam elsőként rákérdezni, ugye Orbán alapvetően szokott élni ezzel a típusú szembeállítással, senkinek nem írjuk elő, hogy mit várunk el tőle, hogy kell élnie, tőlünk se várja el senki, hogy mi külső normáknak akarjuk megfelelni. Ami ugye alapvető ellentmondás, mert hogy nyilvánvalóan nagyon kevés normatíva párt van Magyarországon az életmód kívánalmak szempontjából, mint a Fidesz, aminek a jó életről, ugye Nóra, neked volt is erről egy külön YouTube videód, amelyben azt nézted meg, hogy miközben a politikai jobboldalnak mennyire erőteljes állításai vannak arról, hogy mit tekint jó életnek, aközben a progresszív liberális erőknek erről gyakorlatilag semmifajta meglátása nincs, hanem csak szégyen teljes makogása, vagy szégyellős makogása, és nem is merik megfogalmazni ezzel kapcsolatos esetleges gondolataikat, vagy bevallani a gondolattalanságukat. De itt egy pillanatra visszatérve, tehát hogy a Fidesz ebben nagyon-nagyon komoly pozíciókat épített, sokszor visszatetsző pozíciókat épített, és nem csak adott esetben a politikai ellenfelei körében, hanem el tudom képzelni, hogy adott esetben keresztény-konzervatív közösségeken belül is ezek lehetnek bizonyos mikrotöréspontok. Engem most alapvetően az érdekel, hogyha most a miniszterelnök ebben megengedőbb, és azt mondja, hogy mi valójában nem várjuk el a saját normáinknak az érvényesülését, nem akarunk senkire semmit ráerőltetni, az egy magszavazó számára nem visszatetszés keltő, hogyha én adom a támogatásom, ha én valójában próbálok ezeknek az elveknek megfelelni, és akkor ahhoz képest meg az a mondás, hogy ez pont ugyanannyira értékes magatartás, mint az, hogyha valaki ennek egyáltalában nem felel meg. Tehát, hogy nem lehet ez egy bizonyos értelemben rossz taktika Orbán Viktor részéről, hogy most megpróbál kinyúlni a sajátjai közül mások irányába, miközben lehet, hogy a sajátjai épp azt élik meg ezzel, hogy elengeded a kezünket, főnök.
Nem, hát én azt gondolom, hogy azok, akik elbírták az ellentmondásait az elmúlt 15 évnek, azoknak ez a beszéd azért, ez egy alacsonyabb szinten volt ebben a tekintetben, és az teljesen egyértelmű, hogy növelni kell a Fidesz tábor. Tehát, hogy az a típusú stratégiájuk, erről Pető Pétert hallottam beszélni például, hogy ők alapvetően abban voltak, hogy polarizálnak azért, hogy bekerítsék a saját táborukat, ami egy többség volt. Ez a stratégia megbukott igazából szerintem mostanra, tehát legalábbis amiatt, hogy egy olyan kihívó van, aki úgy tűnik, hogy tényleg többségben van legalábbis minden mérés szerint, akkor el kell kezdeni ezt a kerítést, amivel körbekerítette a Fidesz tábort Orbán Viktor, ennek kinyitni valahol az ajtajait, és megpróbálni embereket beterelgetni, annak pedig szerintem nem az a nyelve, amit korábban láttunk mondjuk az idei évben, ugye, ami a poloskázás volt, és itt egy teljesen más Orbán Viktort láttunk ilyen szempontból. Tehát, hogy ha nem is újult meg Orbán Viktor, vagy nem gondolom, hogy egy teljesen más személyiséget mutatott volna, de az idei éven belül én azt gondolom, hogy ez a típusú konszolidációs nyelvezet, nem azt mondom, hogy nem voltak önellentmondások, vagy képmutató állítások ebben a beszédben, de ha csak a retorikai részét tekintjük, akkor szerintem sokkal inkább próbálta legalábbis visszafogni magát, vagy abból a szempontból kinyitni az ajtót, hogy meg lehet még győzni embereket. Szerintem a megvezetettek az nem feltétlenül a legjobb megfogalmazás arra, hogyha valakit komolyan szeretnél venni, mint szavazó, és komolyan szeretnéd venni a preferenciáit. Kicsit így az jutott róla eszembe, mikor az ilyen nagyon-nagyon kisebbségbe levő marxisták, akik így nem értik, hogy így miért nem jön el a forradalom, azok így megmagyarázzák maguknak, hogy hát azért, mert hamis tudatban vannak az emberek. Kicsit ez van szerintem a megvezetettek mögött is, meg ahogyan amúgy ezt a korábbi ellenzék is használta a Fidesz szavazókkal kapcsolatban, hogy hát, hogy ők csak nem értik, csak a propaganda, pedig ugye az igazság. És szerintem ez mindig egy félreértés, mert azzal, hogy azt mondod, hogy valaki megvezetett, vagy hamis tudat...
Megtévesztették itt, ez volt
Bocsánat, megtévesztettek, elnézést. Azzal azt mondod, hogy valamilyen szempontból ő intellektuálisan nincs a helyzet magaslatán, vagy nem egy őszinte politikai preferenciája van, és szerintem az első lépése a politikai meggyőzésnek, hogy komolyan veszed a másik embernek az álláspontját, az aktuális helyzetét, és azzal kapcsolatban kérdezel, komolyan veszed, stb. Tehát, hogy csak az ilyen meggyőzési logikából szerintem voltak hiányosságai ennek a beszédnek, de azt szerintem érdemes elmondani, vagy fölismerni, és akkor is, hogyha tényleg ezt adott esetben nehéz, nem tudom, tiszta szimpatizánsként látni, hogy Orbán Viktor tudott korrigálni abból a szempontból, hogy meglátta, hogy oké, bajba vagyunk, akkor nem lehet tovább polarizálni adott esetben.
Igen, nem eszkalált szerintem se, de azért az, szóval, hogy igen, ez egy relatív deeszkaláció, tehát, hogy ez csak egy ilyen jól leíró dolog, hogy az, hogy hogy azért voltak hajmeresztő dolgok ebben a beszédben, de nekem is az volt az érzésem, ott utána rögtön én következtem a közvetítésünkben, hogy ez egy ilyen, annál egy békésebb hangütésű beszéd volt, mint amit én elképzeltem, hogy történni fog. Egyébként az nekem nagyon érdekes volt, azt hiszem azt mondta, hogy és nem ismerünk más szabadságot, csak a magyar szabadságot, azt hiszem így hangzott a mondata, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez a visszatérő dolog, hogy a szabadságnak egy olyan felfogása, amiben a nemzeti szabadság létezik, és az, hogy a magyar nép, mint egy egységes entitás, aminek Orbán Viktor a kifejezője, szabad lehet külső behatások alól, hogy ez ilyen direkten megfogalmazódik, hogy ez nem kevése, hogy az emberek egyébként azért nem akarnak-e másfajta szabadságot is, mint a magyar szabadságot, amit nyilvánvalóan akarnak ugyanúgy, és ez nem mond-e keveset.
Ehhez a szabadsághoz csak annyi, hogy szerintem nagyon érdekes, hogy ez a negatív szabadság koncepció jön ugye a Fideszből, ami azért feszültségben van szerintem az általános, valóban, amire te is rámutattál, konzervatív szabadság felfogása, ami sokkal inkább valami fajta közösségi dolgot is magának tart. És nagyon izgalmas szerintem, hogy Magyar Péter pedig, nyilván majd beszélünk az ő beszédéről is, az utóbbi hetekben egy nagyon közösségi ilyen szabadságfelfogásról beszélt a Benyúrita műsorában, gyakorlatilag egy ilyen hobbesiánus államelméletet adott elő arról, hogy nekünk itt együtt kell lennünk ahhoz, hogy biztonságban legyünk, és át tudjuk vészelni a világ kihívásait. A tegnapi beszédben is arról beszélt, hogy a szolidaritás, a közösségben lét, és hogy a Tisza szigetek már ezt modellezik. Tehát valahol egyébként két szabadságfelfogásnak a versenye is volt a tegnapi nap.
Igen. Én két dolgot emelnék ki a beszéd kapcsán. Az egyik, hogy az elején, ugye hogy az egészben volt egy 2002 nosztalgia, ami már egyébként a digitális polgári körök első találkozóján is nagyon erős rájátszások voltak, és most talán még inkább az általad emlegetett Eperjes is arra utal, vagy az ő visszahozása, vagy megjelenítése, de hát Rákai Filip, aki még külön posztot is szentelt ennek, hogy ugyanúgy, mint ahogy 23 évvel ezelőtt, Orbán Viktor is ezzel kezdte a beszédét, a szabadság vándorai hangzott el nem sokkal a beszéd előtt, egy egy szerintem nem túl jó sikerült Curtis rap betéttel, és hogy nem tudom átélni, vagy az, hogy ez így lelkileg mennyit jelent az a 2002-es élmény a Kossuth téren a Fidesz szavazóinak, de számomra mégiscsak egy kicsit fura, hogy az egy vesztes választás nagy élménye, ami után még a rákövetkező választást is elvesztette egyébként a Fidesz 4 évvel később, és hogy gondolom az a valami fajta ilyen nagy identitáserősítő hatást akarnak ezzel elérni, de hát közben a beszéd, ahogy Nóra is mondta, pont arról szólt, hogy akkor most új embereket kell megszólítani, nem azokat, akiknek 2002 Kossuth tér Rákai Filip az a minden, vagy az a magélmény. Úgyhogy, de lehet, hogy nem, mondom, lehet, hogy nem látom eléggé, hogy ez egy mennyire fontos motívum sokaknak, de számomra egy kicsit meglepő. És másik dolog, amit kiemelnék, az pedig hát a fiatalok megszólítása, amely kapcsolatban pont gondolkodtam, hogy van egy Austin nevű, azt hiszem nyelvfilozófusnak volt ez a koncepciója, hogy vannak konstatív és performatív állítások. Nagyon messziről kezdem, de ígérem, ki fogok lyukadni oda, hogy konstatív állítások azok, amik leírják a világot. Valahogyan valamit mondanak, és a performatív állítások pedig leírják a világot, de meg is változtatják azt valahogyan, és ezek egy nagyon izgalmas helyzetek, mondjuk az, hogy az ülést berekeztem, az azáltal történik meg a berekeztés, hogy én kimondom, hogy az ülést berekeztem, azt, hogy gratulálok, azáltal gratulálok, hogy elhangzik azt, hogy gratulálok. És hogy ezek közül, ez, hogy a fiatalokat megszólítom, hogy ez egyfajta performatív állítás, csak pont rosszul. Tehát, hogy ez az, ami megváltoztatja a valóságot, de a negatív irányba, mert szerintem onnantól kezdve, hogy ki kell mondani, hogy most a fiatalok megszólítása zajlik, figyelj, most jön a fiatalok megszólítása, és megszólítom, az onnantól annyira inautentikus, vagy annyira furcsa, hogy veszett fejsze nyele szerintem. És bár elsősorban szerintem a 15 éves gyerek a Tisza rendezvényén, aki felszólalt, nem a fiatalok megszólítása volt, de például az is érdekes, hogy miért Orbán Viktornak kell a fiatalokat megszólítania, és pláne úgy, hogy felvezeti, hogy most szólok hozzátok. Ugye erről már láttunk más példát is, Súlyog Tamásnak egy szerencsétlen Facebook posztját korábban a mocskos fideszezés kapcsán. Úgyhogy erre, én azt hiszem, hogy erre még nem találta meg a nyelvet a Fidesz.
Botond.
Én az eredeti kérdésedre válaszolva, szóval ez nem, csak hogy onnan indulva, és aztán majd eljutva a beszédaktusokhoz is a végén. Szóval,
nem volt benne
vég.
Amúgy erről ma én is akartam beszélni, és nagyon örülök,
hogy válaszol. Hogy szerintem ez egy nagyon jogos észrevétel, hogy, és ez nekem is megütötte a fülemet, tehát hogy ez a hagyjanak békén, azért ez egy negatív, vagy legalább, tehát ez nem egy pozitív állítás, hanem nekem inkább negatívba hajlik, de hogy egyfajta ilyen nihilista, individualista megközelítés, és az teljesen jogos, amit felvetettél, Nóra, hogy ennek hol van a határa? Tehát, hogy most mi az a közösség, amire ez kiterjeszti magára, és hogy a közösséget hagyják békén, vagy azon belül amúgy az egyén is miért nem mondhatja azt, hogy amúgy engem is hagyjanak békén, és mások se, tehát hogy teljesen felbomlasztja azt a fajta közösségi gondolkodást, ami alapvetően tényleg a Fidesznek egy ilyen nagyon sajátja volt, és pont kontrasztban áll amúgy azzal a 2002-re való hivatkozással, amikor meg ezt a közösségi élményt, a hoz magaddal még egy embert, meg ennek az egésznek a megközelítését próbálják összeszuszakolni azzal, hogy valójában egy ilyen nagyon individualista megközelítést próbálnak előtérbe tolni. És ami ezzel együtt jár, hogy ez ugye azt is jelenti, ahogy utalt is rá, hogy rendkívüli módon nem szolidáris. Tehát, hogy a szolidaritásnak az írmagját is kiírtja ezzel, mert hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy hagyjál engem békén, én sem fogok beleszólni semmibe, amit te csinálsz, de a nem beleszólása semmibe az azt is jelenti, hogy nem is fogok veled törődni, nem is fogok figyelni arra, hogy minden rendben van-e veled, adott esetben segíteni se fogok rajtad. És ez meg aztán nagyon kontrasztban áll azzal, és erre mindenképpen ki szerettem volna térni, mert szerintem szóval az meg nagyon megütött engem, pont azért, mert a hétvégén Kárpátalján voltunk, és hogy kitért két mondatban a kárpátaljai magyarokra, hogy Ukrajnával kapcsolatban, ugye, mert hogy a beszédnek a nagy része az ukrajnai háború köré csoportosult azért, hogy figyelünk rájuk, segítünk nekik, nem hagyjuk őket magukra, és hát igazából, ha egy érzéssel vagy megéléssel tudnám leírni azt, amit ott tapasztaltunk a kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban, az pont a magára hagyottság volt. Tehát az, hogy semmiben nem érzik azt, hogy a magyar állam gondoskodna róluk, vagy akár a magyar nemzet figyelne rájuk, és hogy végtelen szegénység, magára hagyottság, és igazából ebből fakadóan a kilátástalanság van ott az ő részükről.
Ez tök érdekes, hogy ezt mondom, bocsánat, hogy belevágok a szabadba, neked is akkor van ilyesmi élményed volt, mert nekem ez nagyon erős élményem volt a hétvégével kapcsolatban, együtt voltunk.
Abszolút.
Itt, hogy gyakorlatilag a kárpátai keleten mennünk azt, hogy milyen átéljük azt, hogy milyen szégyen teljes dolog bizonyos értelemben magyarnak lenni most?
Nagyon, nekem abszolút ez volt, tehát hogy tényleg sokkolóan ütött az, hogy a kárpátaljai magyarok azok mennyire egy ilyen kiszolgáltatott, és tényleg nem tudok rá jobb szót, magukra hagyott szituációban vannak.
Igen.
Egyrészt nyilván az ukrán állam által is,
igen,
meg a magyar állam által is.
Igen.
Tehát egy ilyen egészen... Na és akkor ezzel az egész, tehát hogy ő biztosan tisztában van vele, hogy amúgy ez van, és ezt belerakni ebbe a beszédbe, és külön kitérni rá...
Nem biztos, hogy tisztában van vele.
Hát
bocs, szinte mi sem voltunk tisztában, tehát egy nagyon buta dolog, de ami konkrétan fizikailag ott nem voltunk, ez ilyen átélhetően nem volt meg, nekem biztosan nem, bocsánat.
Sok. Nem, az nekem se, csak hát a, hogy is mondjam, azért ő a lokál erőforrások felett, tehát szóval ilyen szempontból, igen, gondolom, hogy azért csak tisztában van vele valamennyire szerintem. És hát ezeket a képzavarokat akarom még egy kicsit fokozni, hogy ugye azért azt is mondja, amikor, hogy kész csoda, hogy ennek a sok gazdasági, meg mindenféle problémának a közepette tudunk 3%-os hitelt is adni, meg adócsökkentési kormány, tehát hogy úgy eltávolodik ettől az egész miniszterelnöki pozíciótól, és olyan dolgokat hoz egybe ebbe a beszédbe, megint ezt az eklektikusságot éreztem, tehát hogy így belekap olyan dolgokba, amik nem kötődnek sehogy semmihez. Ez a hagyjanak békén, ez megjelent nekem az egész beszédbe is, de én a többséghez, vagy a kiszóláshoz, igazából az ellentáborhoz való szólásban sem azt éreztem amúgy, hogy így deeszkalálna. Vagy úgy, ahogy te mondtad, olyan szempontból igen, tehát hogy nem eszkalált, azt aláírom. Tehát hogy nem eszkalált tovább, de azért ez nem deeszkaláció, hogy eleve úgy szól miniszterelnökként,
igen,
hogy nem, ők nem a részeink, hanem hogy velük valamilyen szintű kommunikációt kell folytatnunk. Tehát az elejétől fogva szinte a béke menethez beszél, nekem az is nagyon furcsa volt. Tehát, hogy mint hogyha ők lennének a közönség, és nem is az ünneplő magyarok, hanem a békemenetnek a résztvevői.
Igen, én leginkább azt éreztem talán, és azért örülök, hogy az Ambrus összefoglalta gyorsan a beszédaktus elméletet, mert minthogyha ezekben a dolgokban azt gondolná, hogy csak elmondani, hogy veletek, igen, vagyunk kárpátaljai magyarok, az eléggé megteremti, tehát mintha ez az elismerő mondat, ez már azt a cselekedetet tenni, hogy akkor valóban kiállunk mellettük. Miközben teljesen egyértelmű, hogy egészen az összes politikai állításukkal eddig nem ezt tették, az erőforrásokra én se látok rá, de ez a feltételezésem. És ugyanezek a mondatok, tehát, hogy Európai Unió igen, Brüsszel nem, tehát ez nem jelent semmit, de tényleg, vagy partnerség igen, szöveg, vagy hogy is volt?
Nem, tagság nem.
Partnerség igen, tagság nem. Megint csak, tehát hogy ezek teljesen inkonzisztens állítások, amik minthogyha csak azzal, hogy ő most szóban megteszi ezeket az összehasonlításokat, attól értelmet nyernének, de hogy van azért, és ugye ezt pont Orbán Viktor mondja, hogy van valóság, és minthogyha ő felejteni el leginkább a saját beszédében, hogy attól még, hogy nem beszél arról, hogy milyen szerepet játszottak az oroszok az 56-os forradalom leverésében, attól még ne tudná minden magyar, hogy milyen szerepet játszottak benne, és hogy az nem befolyásolná-e a jelenlegi ukrajnai háborúhoz való viszonyunkat. De befolyásolni fogja, és de ez a valóság, ez megmarad.
És nem lesz Európa legnagyobb otthonteremtési programja, hanem építenek új otthonokat. Ezt
igen,
megyél
volna.
Ugye részben megjelent már a október 20-ai nap kezdetekor az a kérdés, hogy ugye az előfutáraként a napnak megjelentek a különböző fideszes megyei napilapokban az az elhíresült montázs, amelyben Magyar Pétert láncos kutyaként tartja Weber a kezében, és kérdeztem erről Metszer Tamást, meg lehet nézni, milyen választ adott rá. De ami a fontos, hogy te magad fedezted azt föl, Ambrus, hogy igazából már a tavalyi beszédében is Orbán megfogalmazta ezt, akkor úgy beszélt, az új ellenzék vezére ott ül Manfred Weber mellett, illetve azt is mondta, ez nem összeesküvés elmélet, ez az összeesküvés a gyakorlatban az országvilág előtt egy új 21. századi love story. A brüsszeli gazda megvakarta a kutyus fejét, a többit mindenki láthatta, csak úgy áradt a szerelem. Egyrészt érdekelne, szerintetek miért érezték fontosnak ennek a képnek az újramelegítését, és hogyha ezt Orbán már egyszer kimondta, akkor most miért a nagyjai napilapokhoz szervezték ki, miért nem ő állt ki akkor tényleg a színpadra, és ismételte el, vagy erősítette föl ezeket a szavakat. Igazából ilyen típusú degradáló megjegyzésekre most nem is ragadtatta magát az ellenzéki vezérrel szemben. Mivel magyarázzátok ezt?
Hát igen, szerintem ez a deeszkaláció, vagy részleges, vagy nem tudom, amiről beszélünk, hogy azért szerintem Magyar Péterről konkrétan ilyeneknek a közelébe se ért talán, amit mondott. Hát az AI és a vizuális megjelenítésről pedig azt hiszem hosszan beszélhetünk, de talán azt majd inkább a következő belépési küszöbben, vagy nem tudom.
Igen. Hát én is azt gondolom, hogy az egy, erről Török Gábor posztolt, hogy ez egy teljesen más helyzet, amikor egy politikus veszi az oldalára, ezzel kapcsolatban a nevére. Szerintem más szavakat is más mondani, meg ezt a típusú árasztását ennek a vizuális dolognak, tehát egyszerűen a képek pszichológiailag sokkal erősebb hatással vannak ránk. Én azt gondolom tényleg, amit már itt elmondtunk, hogy most Orbán Viktornak nem az volt a szerepe, hogy ezt tovább mélyítse ilyen szempontból, hanem pont valamilyen módon legalábbis ezt kellett felmutatnia, hogy anélkül is el tud mondani egy beszédet, hogy ilyen megjegyzéseket tenne. Ettől függetlenül tényleg azzal kapcsolatban például nem tudom, hogy gondolják, hogy persze megkülönböztette az ellenzéknek vagy a kormányváltást akaróknak a vezetőit azoktól, akik annak a szavazói vagy támogatói, de megint csak itt szerintem azért egy erős azonosulás van az emberekben az ellenzéknek a vezetőjével, az ellenzéki párttal, és attól, hogy őt nem tudom, Brüsszel ügynökének bélyegzik, de magukat most már a szimpatizánsokat nem, azért ez még igen, a teljes deeszkalációtól és a teljes nem tudom, békejobbnyújtástól nagyon messze van.
Igen, és talán pont amúgy a megtévesztett szóra akartam még reagálni egy pillanatra, hogy szerintem azért szerencsés, vagy szóval egy jól megválasztott szó olyan szempontból, hogy le tudja választani valamennyire magukat a választókat.
A megtévesztőre teszi át a felelősséget, nem pedig a megvezetettekre.
Azoktól, akik ott vannak az élen. És szerintem ez nagyon fontos, mert ugye Magyar Péter is ezt a retorikát folytatja, tehát ugye Orbán is a 3000 janicsárja, vagy éppen mennyi, és a tőle független amúgy Fideszre szavazók, az két teljesen külön társaság. És ez a fajta megtévesztettségre utalás is ezt fejezi ki igazából, szerintem ezekkel a nyelvi eszközökkel, tehát hogy, és utána következik, vagy hát abból következik ez a békejobb nyújtás is feléjük, és hát valahogyan meg kell teremteni azt a hidat, hogy akkor ők miért nincsenek itt, miért nem vagyunk együtt, és ennek szerintem az egyik módja az pont az, hogy átverték őket, hogy azok, akikre hallgatnak, akik a Manfred Webernek a láncos kutyája, az valójában becsapja az őket követőket, és ezért az őket követők azok valójában mentesülnek ezektől a bűnök alól.
Hát csak ezzel nem is tekinted őket felnőtt, önálló politikai döntésre képes embereknek.
Hát
azt és például Magyar Péter már nem használta ezt, tehát hogy ő például tavaly még beszélt megtévesztett emberekről, saját magáról is, hogy őt is megtévesztették sokáig, de most már idén már ez nem szerepelt. Tehát szerintem teljesen más egy gazdasági politikai elitet kiemelni, abból a szempontból, hogy nyilvánvalóan nem részesül mindenki az Orbán Viktor rendszerének az előnyeiből úgy, ahogyan tényleg egy szűk kört látunk. Azt hiszem teljesen más, mint ilyen szempontból a politikai ítélőképességet az emberek esetében kétségbe vonni.
Még egy aspektus akarok behozni Orbánnal kapcsolatban, aztán tényünk rá Magyar Péterre. Ugye utalt arra a miniszterelnök, hogy hát most a eléggé hányatott sorsúval váltott Trump-Putyin találkozó, de mi készen állunk rá fogalmazott, és valóban azt lehetett látni, hogy háttérben is, de ott helyben is a fideszesek abszolút vállalták azt, hogy nem is baj, hogy ez így alakult, sőt, még a legjobb forgatókönyv, hiszen úgy is össze fog jönni ez a találkozó, Trump megérte, hogy Budapesten fog létrejönni a találkozó, és ha ez mondjuk januárban vagy februárra történik meg, a kampány szempontjából még jobb, mint hogyha most történt volna meg. Szerintetek ez ügyben előre szaladtak a siker kommunikációval, és ez egy rossz döntés volt. Ráéket ez a Fideszre szerintetek bármilyen szempontból? Mit gondoltok a elmaradt budapesti csúcs, vagy a prolongálódott budapesti csúcs és a Fidesz viszonyáról?
Fú, nem emlékszem, hogy melyik interjú alanyod volt, és azt hiszem nem egy politikus, csak egy részvevője a menetnek, aki kifejezetten azt mondta, hogy talán Mikus Márton mondta, hogy jó is, hogy nem most van, mert az a jó, hogyha márciusban van a választás előtt egy hónappal, akkor kell lennie, ami mondjuk szóval jó, hogy 5 hónappal később zárul le a háború, ez mondjuk már egy elég furcsa állítás, és elég ilyen, hát nem tudom, önleleplező azzal kapcsolatban, hogy valójában mi a fontos a béke csúcsban. Mondom, ezt mondjuk nem Mencer Tamás mondta, vagy valamelyik másik vezetője a Fidesznek, de szerintem azért ott ült a dolog fölött ennek az árnyéka a béke csúccsal kapcsolatban egy ilyen hűlt hely. Szerintem hallatszott Orbán beszédén, hogy nagyon belekívánkozott volna, hogy igen, és mekkora sikertörténet lesz, hogy most mindjárt jön, és nem volt ott. Én éreztem egyfajta ilyen kimondatlan feszültséget ebben.
Eljöttek.
Azt én is annyit tennék hozzá, hogy szerintem azt viszont nem tehették meg, hogy nem ugranak rá. Tehát, hogy amíg úgy nézett ki, hogy ez megvalósul, addig szerintem az nem róható föl nekik, hogy akkor ezt elkezdték minden erővel nyomni, mert viszont nagyon kapúra jött volna nekik, hogyha ez tényleg megvalósul. Az, hogy aztán ez most meghiúsult egyelőre, az meg az ő pechük, de hát ez ilyen.
Na akkor térjünk át a Nemzeti Menetre és Magyar Péter ünnepi beszédére, ebből is készültünk egy rövid összeállítással, nézzük meg akkor most ezt.
Október 23 nem csak a múlt, hanem a magyar jövő üzenete is. Hogy mindig lesznek, akik kimernek állni, akik hisznek a szabadságban, és akik újra és újra felgyújtják azt a lángot, amit a pesti srácok és a pesti lányok gyújtottak meg 1956. októberében. Az a politikus, aki egykor az orosz csapatok kivonását követelte, ma a Kreml leglojálisabb szövetségese. Kádár is tudta, hogy a történelem nem felejt, a történelem csak vár. Minden meghasonlott, és a népével szembefordult vezetőnek eljön a kádári pillanata. És mind maga dönti el, hogy ezt időben félreállva a saját dolgozószobája magányába éli át, vagy megszégyenülve a nyilvánosság előtt. Ne feledjük, 1956 nem csak nemzeti és szabadság iránti forradalom volt, hanem egy szociális lázadás is. Munkások és diákok együtt követelték a mindennapi élet méltóságát, a tisztességes bért, az emberi munkafeltételeket, a lakhatást, a megfizethető és egészséges élelmiszereket, a kivételezés végét, olyan országot, ahol a kenyér és a szabadság ugyanannak az igazságnak a két oldala. A forradalom gyermekei azt is megmutatták és megtanulhatták, hogy a világpolitika nem a szolidaritásra, és nem az önzetlen segítségre épül. Hogy milyen tehetetlenül viselni azt, amikor Washington és Moszkva a fejünk felett kacsint össze. Ma, amikor békéről beszélünk, tudjuk, a béke csak akkor ér valamit, ha hülyek is vagyunk hozzá. A magyar emberek sorsáról nem dönthetnek Brüsszelben, de Washingtonban és Moszkvában sem. A történelmet magyar emberek írják, magyar emberek a magyar tereken és a magyar utcákban. Április 12-én hivatalosan is lezárunk egy 20 éves korszakot, a Gyurcsány Orbán rendszert, amely cinizmusra, félelemre és hazugságra épült. És másnap egy új országban ébredünk, egy szabad és emberséges Magyarországon, ahol bebizonyítjuk, hogy a politika valóban lehet szép, igazságos, őszinte és hasznos. Kevesebb, mint 6 hónap múlva választ az ország. A magyar nép fog válaszolni ezekre a kérdésekre. Kelet vagy nyugat? Korrupció vagy becsület? Türk tanács vagy Európa?
Európa!
Propaganda vagy igazság?
Igazság!
Embertelenség vagy emberség?
Emberség!
Gyarmat vagy szabad Magyarország?
Szabad Magyarország!
Fidesz vagy Tisza?
Tisza!
Többen is összenevetettek, meg a szerkesztő kolléga is, hogy rövidnek apostrofáltam a bejátszást, hiszen közel 4 perc volt, de hát, hogyha közel másfél órás beszédből indulunk ki, akkor egyébként ez relatíve rövidnek számított, és akkor okozom még egy jó pillanatot a Mandineres hírszerkesztőnek, vagy hírügyeletesnek. Szerintem egyébként jó volt az outfitje MP-nek.
Mert azt írták, hogy nem?
Nem, csak azt mondom, hogy ezt majd ki lehet szerkeszteni, hogy megdicsértem ebben a szempontból, mert a Clyde Davis is megkapta magáit, amiért lemerte írni azt, hogy milyen jó hatást keltett egyébként a fáklyáknak a használata a téren, és hogy mindez a lemenő nappal hogyan korrelált. Ezt egy ilyen, nem tudom én, szerelmes látáviratként értékelték ma reggel már a szintén a Mandinén, úgyhogy legalább oda is akkor egy ilyen
jótékonyságot.
Persze, az, hogy halálosan számít, de nem ügyeskedjünk
már. Egy kontraszt az a korábbi ellenzéki politikusokkal. Magyar Péteren látszik, hogy abban valaki gondolatot tesz, hogy ő hogy nézett ki, milyen ruhát viselt végig a meneten, hogy volt egy másik outfitje, amiben beszédet mondott, és hallom, hogyha ez felszínesnek tűnik, de hogy minden azt sugallja, hogy...
Apologetikusnak tűnik, azt mondják erre a kormánypártok, de őket söpörjük le egy pillanatra ezt a véleményvezetőséget, ez nem fontos itt most.
De hogy szerintem az, hogy, fontos, az, hogy tervezett, gondolatban éve, szerintem ezek számítanak.
Abszolút. No, magyar 56 analógiát úgy fordította a sajátjára, hogy Orbán Viktort az újkori kádárral azonosította, önmagukat pedig 56 hősének örököseiként. Ugye már utaltam rá, hogy valójában ezzel az egész műcsarnok lépcsőjén elmondandó beszéddel is ezt próbálta erősíteni, amiről feltételezhetően tudhatta, hogy nem fogják megengedni neki, de tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ezzel is tudja már előrezetesen esetleg ezt a képet hangsúlyozni. Úgyhogy ez egy eléggé tudatos politikai narratívának tűnik a részéről, amit már jóval a beszéde megírása, elmondása előtt elkezdett építeni a nyilvánosságban. Szerintetek egyébként ez egy hiteles narratíva, és alkalmas arra, hogy a még nem tiszások felé vonzerőként hasson a Tisza irányába, Botond?
Szerintem ez egy nagyon érdekes narratíva építés, azért, mert úgy beszél 56-ról, hogy nem 56-ról beszél, hanem 56 történelmi örökségéről beszél, és aminek a legkifejezőbb része az 89, meg a rendszerváltás. És ugye pont a műcsarnok lépcsője, vagy Orbán Viktornak a beszéde, több olyan ponton is előjött Magyar Péternek a beszédében, ami azt sugallta, hogy ő igazából az 56 örököseinek a gondolatiságát akarja átvenni. Tehát nem 56-ról beszélt elsősorban, az elején 56-ról is beszélt, és tartott egy ilyen szerintem szép összefoglalást arról, hogy hogyan alakultak az események, hanem sokkal inkább arról, hogy 56 öröksége az hogyan jelenik meg, és kinél van jelenleg, és kinél volt mondjuk 89-ben. És hogy a rendszerváltásnak az örökségét próbálja egy kicsit magáévá tenni, és úgy elvenni tulajdonképpen a Fidesztől, vagy visszahelyezkedni abba a pozícióba, ami ugye rendkívül, hát hogy is mondjam, szuverenista olyan értelemben, hogy orosz ellenes, például, és hogy megjelennek belőle, benne sokkal erősebben azok a hangok, amik például a Fidesznél most már nem jelennek meg. Mm. Tehát, hogy azt a fajta rendszerváltozás, és ami nekem a legérdekesebb ebben, az például az ügynökaknak a visszahozatala, és az, hogy amúgy mekkora éjjelzést kapott akkor, azt hiszem, az nem volt benne ebbe az összevágásban, amikor felsorolta, hogy nyilvánosságra fogják hozni az ügynökaktákat, és megünnepelték ott a téren az emberek, úgyhogy hogy azért valójában szerintem azoknak, akik most változást akarnak, az nem tartozik az 50 legfontosabb problémájuk közé, csak hogy Magyar Péternek a szavajárását használjam, hogy az ügynökakták nyilvánosságra kerüljenek, de elkezdett építeni egy olyan narratívát, ami ezzel a rendszerváltásnak a megtisztítása tulajdonképpen, amiben ez már passzol, és ezzel már tudnak menni az övéi is.
Egy kérdés engem, mert ugye Magyar Péter szokták azzal vádolni, vagy azzal kritizálni, hogy ő egyfajta újra áramvonalasított Orbán Viktor lenne, és lehetőséges, hogy így akarja elvenni ennek a kritikának az élét, hogy gyakorlatilag beleáll ebbe a szerepkörbe, de és saját, hogy ezt kritikaként értelmezni magára, pont azt próbálja felmutatni, ennek milyen erényei lehetnek?
Hát szerintem nagyon. Hát gondoljunk bele, hogyha engedélyezik azt, hogy a műcsarnok lépcsőjén tartja meg a beszédét. Tehát az már egy annyira direkt beleállás lett volna ebbe az egész szituációba, tehát hogy akkor már minek mondani azt, hogy egy új Orbán Viktor, amikor tulajdonképpen ugyanott tudott mondani egy beszédet, ahol annak idején Orbán Viktor mondott 56-tal összefüggésbe. Tehát szerintem benne van egy kicsit az a fajta rájátszás, hogy ezt most már felejtsük el, ezt a butaságot, hogy most Orbán Viktorhoz hasonlítjuk, mert igen, hogyha olyan szituációk vannak, akkor ő vállalja annak az ódiumát, hogy ő Orbán Viktor azokban, amikkel egyetért azzal az Orbán Viktor.
Oké, többiek biztosak vagytok benne, hogy nem visz a neo-Orbán Viktorizmus ecsétje? Billoga? Vágya? És jelzője?
Én nem vagyok benne biztos, én ezt nem dolgoztam fel teljesen, hogy nem értettem meg teljesen, hogy ezzel ebben miért volt fontos ennyire, ugye többször visszahozni azt, hogy Orbán Viktor bezzeg 1989-ben még jó volt, mert én azt gondolnám, hogy egy szavazó fejében az beindítja a gondolkodást, hogy húha, hát annak se lett jó vége, hogyha nem szimpatizál Orbán Viktor jelenlegi politikájával. Én ebben, szóval én ezt nem egészen értem.
Na, én inkább azt éreztem, amit a Válasz Online-osok elemzésében is hallottam, hogy valamiért létezik az a mítosz, hogy ez egy óriási beszéd volt Orbán Viktor részéről, vagy ezt szerintem kicsit így fönntartják emberek. Most nyilván én nem éltem...
Már hogy bocs, a Nagy Imre újratemetésén mondott beszéde?
Igen. És hogy ezzel kapcsolatban az anekdotikusan begyűjtött tapasztalatok idősebb ismerőseimtől, meg akik történelmel is jobban foglalkoznak, ez megoszlik. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban a vélemények azért nem annyira egyöntetően azok, hogy ez mennyire egy fontos beszéd volt, mint amennyire a vélemény nyilvánosságban ezt egyébként Fidesztől független szereplők is néha szerintem rakják rá a fát erre a tűzre kicsit, hogy az milyen ikonikus pillanata Orbán Viktornak. És ezt mondták a Válasz Online-osok ma reggel az emzésükben, hogy ugye azzal, hogy azt mondja, hogy a Kádár rendszerben, hogy még akkor felengedték Orbán Viktor, mint hogyha ezt mondanák, hogy akkor ez mégsem egy akkora forradalmi eredmény volt Orbán Viktor részéről, hanem egy engedmény a rendszer részéről, és hogy ilyen szempontból nekem inkább ez az érzésem volt, hogy kicsit talán zárójelbe teszi, vagy átkeretezi azért ahhoz képest, mint amit sokan mondani szoktak arról a beszédről.
A szabadságharc kapcsán azt emelte ki, Magyar Péter, hogy ez nem csak egy diák megmozdulás, hanem szociális lázadás is volt. Ezt retorikai gesztusnak tudjátok be, vagy pedig erőteljes és tudatos, a baloldali érzelmi szavazókat megszólítani kívánó kiszólás? Nóra nagyon bólogat.
Igen, hát szerintem igen. Tehát, hogy én örülök személyesen annak, hogy ezek a megélhetési kérdések ennyire benne vannak, és amúgy erősen ellen hatnak egyébként, akkor mi volt neo-Orbán viktorizmus pecsétjének. Tehát az akár a Zolikának a története, ami tényleg szintén nagyon erős, és tényleg valóban nagyon sok magyar embernek az az élménye, hogy több műszakban vagy több munkahelyen kell dolgozon ahhoz, hogy biztosítani tudja a családjának a megélhetést. 56 kapcsán is ugye azt mondta, hogy a kenyér és a szabadság ugyanannak a érmének a két oldala. Ezek valójában szerintem ez egy nagyon szép megfogalmazás, és megint csak én azt látom benne, hogy egy egyesítő gondolatot próbál felmutatni ezzel kapcsolatban. Végigmondta a szociáldemokratáktól a kisgazdákig a politikai palettát, megint csak 56-tal kapcsolatban. Tehát, hogy szerintem azok az állítások, amikor azt mondja, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar, mikor majd egy valóban kormányzati szituációban lesz, akkor ezzel kapcsolatban én kifejezetten szkeptikus vagyok, hogy lehetne úgy kormányozni, hogy ne kelljen ilyen, akár a közpolitikák szintjén ilyen típusú döntéseket meghozni, de most a kampányban szerintem azt meg kell hagyni, hogy igen, elhangoznak azok az állítások, azok a kérdések, azok a tőke-munka viszonyra vonatkozó kérdések, azok a szociális kérdésre vonatkozó állítások, amik szerintem rezonálni fognak valakivel, aki valóban értékalapon baloldali szavazó, és nem pedig úgy értjük, hogy valamilyen pártnak a hűséges támogatója.
Többiek?
Ez nem szorosan a szociális kérdéshez kapcsolódik, azt abszolút Nórával egyetértek. Nem tudom, hogy sikerült-e bekészíteni egy fotót, amit tegnap fényképeztem, elhoztam, hogy ezt előleg meg tudjuk mutatni a nézőknek, mert számomra egy ilyen hatalmas felismerést jelentett ezen a meneten, hogy voltak különböző ugye ilyen vizuális eszközök, elemek, és ennek az egyik része volt az, hogy ilyen plakátok voltak, amik gyakorlatilag ilyen, hát nem tudom jobban mondani, mint hogy ilyen 56 style-ban készült szórólapok, meg plakátok, amit voltak, mint röplapok gyakorlatilag, ilyen sárguló papíron, régies betűtípussal, és erre voltak különböző szlogenek felírva, hogy mentünk el mellette az Andrássy úton. És olyan szlogenek voltak felírva, mint hogy lépésről lépésre visszaveszik a hazánkat, és ott is volt, hogy szerethető, békés hazát, és valahogy hirtelen az ott engem nagyon... Hát azt hiszem, hogy ebben valami nem stimmel, hogy egy röplapra, amit így szórnak a forradalomban, nem azt szokták írni, hogy szerethető békés hazát, hanem a valami lázítót, valami feltüzelőt. És akkor ezen kezdtem el gondolkodni, hogy amúgy arról nagyon sokat gondolkodtam előre, hogy hát igen, itt van egy ilyen ellentmondás 56 kapcsán, amire a Fidesznek megoldást kell találnia retorikailag, hogy hát a szovjet csapatok ellen lázadt fel, illetve a Szovjetunió uralma ellen lázadt fel a magyar nép, és az orosz barát politikája Orbán Viktornak ezzel ellentmondásba él, ez nagyon sok helyen beszéltek erről, de hogy valamilyen ellentmondásra a Tiszának is kellett megoldást hoznia,
itt,
mindenig ez látható, ez a vizuális valami, hogy itt egy forradalom ünnepéről van szó, a forradalom örökösének tekintjük magunkat, és de közben nagyon erősen, természetesen 2026-ról és a 2026-os parlamenti választásokról szól, és nem, vagy arra akar buzdítani, és nem pedig arra, hogy menjünk ki a rádióhoz, és hogy nem akarja, hogy az embereknek az jusson eszébe, hogy belelőhetnek a tömegbe, ilyen analógiákat nem akar megvonni. És ezt hát például azzal oldották fel, hogy a Molinón is az szerepelt, hogy 1956 forradalom, 2026 rendszerváltás, és szerintem egyébként pont ezekkel hogy miért küzdöttek 56-ban, hogy inkább arra helyezte a hangsúlyt, hogy milyen széles paletta állt együtt, mint ahogy most is, és ezekkel ezt a ellentmondást egyébként szerintem sikerült feloldaniuk, tehát nem, és ez abból is látszik, hogy nekem is csak ennek a plakátnak a hatására jutott eszembe, hogy itt egyáltalán ezzel valamit kezdeni kell, hiszen teljes természetességgel tudták 56 örökségét és a mostani kampányukat összekötni.
Most szerintem ezt a típusú, az 56-os újrajátszásnak egy ilyen immerzív élményétételét azért ezt 2021-ben láttuk a Fidesztől a 65. évfordulón, pont egyébként egy évvel, fél évvel a választás előtt, ugye azt a napot tetőzte be az Elkurtuknak a premierje, és ott konkrétan egyébként az volt az állítás, hogy ez az egész egy történet, ami ellen küzd a magyar, ennek része egyébként a 2006-os elnyomóink elleni fölkelés és föllázadás volt. Tehát, hogy ez a típusú választásra rákötés és a jelenlegi küzdelmeinknek a megfeleltetése az 56-os küzdelmekkel, ez a Fidesznél volt már receptúraként használva, csak valószínűleg most rosszabb mutatott volna náluk, mint Magyar Péternél.
Igen. És a 2021-es hát ilyen a kiskorúti immerzív sétaélmény, én úgy emlékszem, hogy az nagyon erősen épített 2006-ra.
Nagyon.
És egy az egyben. Inkább arról szólt, mint 1956-ról.
Igen.
Talán zavaróan is.
Botond?
Erre az egész szociális dologra szerintem még az is nagyon jól rámutat, hogy azok a nevek, amik megjelentek Magyar Péternek a beszédében is, a teljes spektrumát próbálták lefedni az 56-tal kapcsolatos gondolkodás vagy emlékezésnek az ilyen, tehát hogy nem csak a forradalmárokra, vagy nem csak az egy bizonyos szempontból kivégzettekre, hanem ugye Nagy Imre mártírtársa is megjelenik benne Pálinkás Antal, aki ugye ott a Mindszenti kiszabadítása kapcsán, és utána azért lett tulajdonképpen elítélve és felakasztva, vagy ugye Angyal Istvánt emeli ki mindig a tüntetők közül, tehát vagy a felkelő parancsnokok közül, tehát egy olyan nagyon erőteljesen épít, és aztán el is hangzott a beszédében a munkás szó, amikor felsorolta azt, hogy a pesti srácok, lányok, munkások, tehát hogy kik vettek részt igazából a forradalomban, meg a szabadságharcban, tehát kifejezetten épít arra a fajta megközelítésre, hogy ez egy, tehát hogy a perverziójára igazából annak az egész rendszernek, hogy 56-ban pont azoknak lett igazán elege ebből a rendszerből, akikre névleg, szavak szintjén ez az egész rendszer alapította a saját ideológiáját, és tehát, hogyha végignézzük azokat a kivégzetteket, vagy azokat, akik meghaltak a barikádokon is, és hogy milyen foglalkozásuk volt, és akkor azt elszövetjük az alapvetően a szocializmusnak a megközelítésével, és a nagy része az kétkezi munkás, akkor az kiérződik belőle ez a falsága ennek az egész rendszernek, és szerintem az, hogy beemeli ezt az egész szociális megközelítést, azt ezen túl tényleg azt is jelenti, hogy egy ilyen nagyon nyitott merítéssel gondolkodik történelmi távlatokban is arról, hogy az országnak a jövője az igazából miben áll, és csak itt visszautalva a rendszerváltási örökségre, hogy ugye előszedi a hatodik koporsó képét is, amikor azt mondja, hogy ugye az Orbán beszédben is az van, hogy ott a jövő kapcsolatban beszélek arról, hogy most akkor milyen jövő áll az ország előtt, és hogy esetleg az annak is, hogy is mondjam, elvész majd, hogyha nem gondoskodunk róla. És Magyar Péternél is hasonlóan jelenik meg, hogy valami olyasmit mondott, hogy ott a hatodik koporsóban valahogyan ő is összeköti a jövővel, és azzal, hogy ki tudunk elábalni abból az elmúlt 20 évből, amit most itt elővett szó kapcsolatként, hogy azokra a jelképeire épít szerintem az ilyen, ami 56 kapcsán kiterjeszthető tényleg a munkás szolidaritástól egészen az értelmiségig, és valahogy mindegyik húrján próbál zongorázni olyan Magyar Péter ilyesen, ahogy, hogy, de tényleg, tehát hogy nagyon törekszik arra, hogy te is mondtad, Nóra, hogy hogy ne veszítsen el senkit, és akit be tud húzni egy merítésbe, azt igazából ő mindenkit behúz. És szerintem ez nagyon érdekes, és az, hogy egyelőre én úgy érzem, hogy ezt jól csinálja. Tehát, hogy megy neki, hogy nem húz be olyat, aki miatt esetleg a túloldalról kiesne valaki, hanem mintha ez a torta még növelhető lenne, és ameddig tudja, addig növeli. És ez a szociális, szolidáris megközelítése 56-nak is szerintem ez ebbe abszolút belefér még.
De akkor még hozni egy szempontot a Magyar Péter beszédével kapcsolatban, mert szerintem ez egy visszaköszönése volt a 2020-i tavaszi retorikájának. Ugye amikor, talán valamikor nem olyan régen egy elemző műsorban azt említettem, vagy kérdeztem az egyik vendégünktől, hogy amikor ő föltűnt, az is megkülönböztette őt az ellenzéki szereplőktől, hogy nagyon más volt a beszéd pozíciója Európai Unióval kapcsolatban, a geopolitikai realizmussal kapcsolatban. Tehát úgy tudott beszélni ezekről a kérdésekről, egyébként ellenzéki szereplő soha korábban, úgy, hogy közben elkerülte azért azt a típusú fideszes csapdát, ami mondjuk Orbán Viktornak a retorikáját jellemzi. És most erre tett szerintem egy felmelegítési kísérletet, amikor is ugye az orosz-ukrán háborúra és az azt körülölelő béketárgyalás misszióra utalt, ugye úgy fogalmazott, a forradalom gyermekei megmutatták, hogy a világpolitika nem az önzetlen segítségre épül, hogy milyen volt tehetetlenül viselni azt, amikor Washington és Moszkva a fejünk felett kacsintott össze. Erről beszélt, és ez alapvetően ugye, miközben Orbán Viktor konkrétan azt állította, hogy készen állnak megszervezni a budapesti béketárgyalást, a közben Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy ez a típusú geopolitikai összekacsintás és az, hogy Magyarország valamilyen konfliktuszóna legyen, olyan nagy hatalmak játszótere, amelyek valójában nem érdekeltek a magyar érdek képviseletében vagy megsegítésében. Szóval, hogy melyik az az üzenet szerintetek, vagy az a beszédpozíció, ami alkalmasabb lehet akár a szélesebb közönség megszólítására? Az Orbán Viktori, van jelentőségünk a nemzetközi politika porondján, mi lehetünk a szintere annak, hogy hogyan dől el ennek a háborús konfliktusnak a lezárása, vagy ellenkezőleg a Magyar Péter, aki azt mondja, hogy ne dőljünk be az ilyen nagyhatalmi játszáknak, mert abból mi egyébként jól még soha nem jöttünk ki. Jól hangzik, hogy terepe lehetünk egy ilyen típusú tárgyalásnak, de valójában mindig csak, hogy mondjam én, közvetítő közeg és ilyen értelemben elszenvedői vagyunk a nagyhatalmi érdekeknek. Szóval mit gondoltok erről a kettősségről?
Hát szerintem, mintha azt vetette volna itt föl, hogy egy Trump-Putyin találkozó, anélkül, hogy az ukrán fél jelen lenne, annak mi a üzenete, vagy én ezt bele tudom hallani azért, és akkor ebből a szempontból valami fajta szolidáris rájtás van azzal kapcsolatban, hogy egyik nép se legyen a nagyhatalmaknak a kiszolgáltatottja. Én azt a részét, hogy Magyar Péter most megint visszakeveredett ebbe a kicsit nyugattal is kritikus, kelettel is kritikus, tényleg a magyar, ugye ő azt mondja, hogy ez egy divatos szó, tehát hogy akkor ez azt divatos, hogy a szuverenitás szerintem egy nagyon fontos fogalom politikálméletileg, és ilyen szempontból szerintem ráérzett a Fidesz arra, hogy az önrendelkezés az embereknek, vagy a magyar embereknek egy fontos érték, és ha már, akkor idézném, amit ugye a Papp Szilárd is mondott itt a vétóban pár héttel ezelőtt, hogy talán ez a kihívás Magyar Péter számára, hogy tud-e egy saját állítást tenni a Magyarországnak a külpolitikai szerepével kapcsolatban. Én inkább ezt éreztem benne, hogy e felé tesz útkeresést megint Magyar Péter.
Tehát nem mert szerint ez egy életképes jelenet a számára? Tehát ez megképezheti pont azt a mesdjét, amit nagyon nehezen lehet valójában megtalálni ebben az előtérben?
Igen, tehát szerintem sokkal inkább, mint a kritikátlan Európai Unió vagy nyugat pártiság, vagy szimbolikusan az a nyelvezet, ami teljesen elköteleződik a nyugat mellett, szerintem az gyengíti bizonyos szempontból a szavazatszerző képességét, mert hol vannak még szavazók? Hát vannak persze bizonytalanok, vannak olyanok, akik a Mi Hazánknál vannak, vannak, akik a Fidesznél vannak, és én azt gondolom, hogy azok, akik már a kritikátlanabb nyugatosságot várják, azok valószínűleg már egyébként eldöntötték, hogy a Tiszát támogatják, hiszen Orbánnal kontrasztban egyértelműen Magyar Péter áll közelebb valami fajta nyugatképhez, amiről most ne is beszéljünk, hogy az amúgy mennyire állja meg a helyét, de nyilvánvalóan vagy szerintem értjük, hogy mire gondolok, hogy ez van a magyar ellenzéki szavazókban valamilyen pozitív nyugatkép. De ez nem biztos, hogy a teljes magyar választókorú népességre igaz, illetve rászocializálta őket Orbán Viktor egyébként a kritikusságra adott esetben a nyugattal, részben azért is, mert hogy Trump-al hogyan asszociálja, és Trumpnak a megítélése milyen egyébként. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy jobb megoldás, amit most Magyar Péter külpolitikai gondolkodásba tegnap megmutatott. Szerintem ez a típusú kritikusság az a történelmi tapasztalatunkkal egyébként 56 kapcsán is előhívható, tehát hogy az a típusú, már utaltál is rá, hogy vártak sokan támogatást adott esetben a szovjet blokkon túlról, vagy a nyugati szabad országokból, és hogy az milyen módon történt, vagy nem történt meg. Szerintem ez, ha úgy tetszik, akkor ez egy realistább megközelítés.
Matond, Ambrus, bárki?
Én csak azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy külpolitikát tekintve szerintem nagyon érdekes volt az, hogy még amiről beszéltünk a múltkor is röviden, hogy mennyire elmennek egymás mellett igazából a narratívák, tehát nem arra törekednek most a két nagy szembenálló erő, hogy meggyőzze egy adott kérdéskörben az ő igazáról a másikat, hanem Orbán Viktorék abszolút erre a Brüsszel gender külpolitika narratívával törnek most előre, Magyar Péter pedig ugye a működő Magyarországgal, és a kettő igazából így elmegy egymás
mellett. Igen, de nincs az, hogy csak megélhetési kérdésekről beszélt, és külpolitikáról nem.
Nem, igen, és pont ezt akarom mondani, hogy igen.
Minden tehát, is.
Hogy igen, de közben meg a Török Gábor azt szokta mondani, hogy a politikus beszédeket általában nem kell olyan nagy elánnal elemezgetni, mert hogy nem az
a... A reggel kiírta a Facebookra.
Igen, tehát nem az a legfontosabb bennük, hanem az, ahogyan ezek aztán lecsapódnak majd, meg ahogyan végig folydogálnak tulajdonképpen a társadalom szövetén, de szerintem annyiból érdemes azt megnézni, hogy például Magyar Péternél ezt az egy szegmens leszámítva az orosz-ukrán háború az elő se került. Tehát Ukrajna azt hiszem említés szintjén se jelenik meg, a háború szó se jelenik meg igazából, vagy a béke szó nem jelenik meg, tehát hogy talán ebbe az egy kis apró szegmensben tesz róla utalást, és azért ez kontrasztba állítva azzal, ami ugye Orbán Viktornál hangzik el, hogy annak meg az egész központi koncepciója az ez a kérdéskör, úgy nagyon érdekes látni, hogy tényleg így párhuzamos, vagy hát nem is párhuzamos, hanem egymást elmellőző valóságokban vagyunk benne ilyen szempontból, és az, hogy a Washington-Moszkva megjelenítés, az szerintem azért érdekes, hogy mégis megjelenik nálam, mert hallgattam egy elemző műsort, és az a baj, nem emlékszem, hogy kinél hangzott el, hogy a székesfehérvári beszédében azt nyilvánvalóvá tette, hogy mi egy ilyen atlantistább megközelítés, vagy ő egy ilyen atlantistább megközelítés.
Most is volt
élni.
Ez, igen. Hogy NATO megutagság megerősítése
így
majd
van.
Jön.
De hogyha ennek a következő rétegét megnéznénk, akkor azt mondták a szakértők, akik sajnos nem tudják, elnézést kérek tőlük, hogy de például a Trump-al való viszonyáról nem tudunk semmit. Tehát, hogy a külpolitikai rétegnek a következő héjáról amúgy semmit nem tudunk ezen kívül, és ebből ugye egy nagyon picit kiderült az, hogy ő feltétlenül nem lesz annyira a lelkes támogatója, akár Trumpnak sem, meg az amerikai kormányzatnak, hogyha most ezek az itt tényleg csak ilyen szimbolikus szinten elcsepegtetett információkat amúgy komolyan vesszük. Szóval ebből a szempontból érdekes tud lenni.
Azt hiszem, hogy a háború vagy béke még egy ponton került elő, hogy békét kell teremteni az országban, és hogy egymás között egy mosolygós országot csinálsunk, tehát csak erre a... átkeretezésére ennek a dolognak.
És akkor az utolsó kérdésre térek rá, miközben egyébként a tegnapi nap content termelése még mindig újabb és újabb csemegéket dob elénk, de most nem fogok rátérni arra, hogy Orbán Viktor édesanyja is adott egy rövid interjút egy youtubernek. Ja, ti ezt nem is tudtátok?
Nem.
Most? Hát 4 órája van fönt, hogy a Magyar YouTube-on. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, hogy is hívják a csatornát, bocsássatok meg. Kersák Istvánnak a csatornája.
Aki szerepelt a Köcsén a Partizán adásában. Ő volt az a srác, akivel beszélgettél Köcsén, hogy bent van egy DPK Facebook csoportban. És
ő volt az, aki mondta, hogy feltörekvő youtuber.
Igen.
Hát akkor ezek szerint elég jól törekszik fölfele Kersák István youtuber.
Igen, a Pécsi Pride-on pedig beszédet mondott, azt is.
Mondanám azt, hogy élőben kezdjük el nézni és kommentálni, de nem fogom ezt most megtenni. A kollégákkal. Annyit akarok csak mondani alapvetően, hogy ami egy érdekes mozzanata volt annak az interjúnak, hogy nyilvánvalóan Orbán Viktor édesanyja ritkán szokott nyilatkozni, és beszélt arról a pletykáról, nyilvánvalóan rossz indulatú lejárató szólamról, ami Orbán Viktor szemét mindig visszatérően megtalálja, nevezetesen, hogy roma származása lenne. És ezt egy kifejezetten pozitív keretbe tette, hogy egyáltalában nincsen ilyen típusú, nem tudom én, fölmenő a családban, de egyébként, ha lenne, mekkora csodálatos történet lenne ebben az országban, hogy cigány származása mellett ellenére képes volt miniszterelnöki rangra emelkedni. Mindenki nézze meg egyébként szerintem majd azt az interjút. Abszolút egyet lehet érteni, szerintem egy nagyon izgalmas hogy olyan lehetőséget vetít előre, ugye, hogy most már a családtagok ilyen szempontból válnak politikai aktorrá és alakítják az eseményeket. Ugye Győző bácsi eddig, Orbán Viktor édesapja, 60 puszta tulajdonosa, akinek a 60 pusztai tulajdonát szintén megerősítette Orbán Viktor édesanyja. Hát eddig a sajtóval és a nyilvánossággal szemben leginkább a teljes elzárkózás és az agresszív visszaszólás szintjén volt. A Borsnak adott egy interjút, de kamera elé nem állt, és ezt most... Orbán Viktor édesanyja megtörte ezt a gyakorlatot, úgyhogy érdemes megnézni majd azt az interjút. Na, de Magyar Péter és a temető napra visszatérve, ugye nyilvánvalóan számítottunk rá, folytatódik a Tisza országjárás a november 5-től kezdődően, az eddigi legnagyobb országjárás következik, Út a győzelem lesz a címe, és nincsenek még konkrét információink arról, ez pontosan mit jelent, milyen típusú településekre mennek majd, ugye a 80 nap alatt Magyarország körülnél deklarált cél volt, hogy elsősorban fideszesnek számító helységekbe vagy területekre tudjanak elmenni, ott tudjanak megjelenni Magyar Péter, illetve a támogatói. Nem tudjuk most, mi lesz ezzel kapcsolatos stratégia. Szerintetek ez milyen célt szolgál, hogyan fogja kezelni azt, hogy következik a tél, december, januárban nyilvánvalóan sokkal nehezebb mozgósítani az embereket, sokkal nehezebb rávenni őket, hogy menjenek ki az utcára. Eleve egyébként a magyar választásoknak egy nagyon sajátos eleme az, hogy a tél végén kezdődik el az aláírás gyűjtés, ami az egyik legkegyetlenebb korszak. Tehát én emlékszem 22-ben és 18-ban is egészen elképesztő elszántságot követelt az elsősorban az ellenzéki aláírásgyűjtőktől, aktivistáktól, akik tényleg konkrétan hóban, fagyban meneteltek az aláírásokért. Nyilván a Fidesznél a mozgósítással könnyebb volt a helyzetük sok szempontból. Szóval most részben jön majd az aláírásgyűjtés időszaka, de előtte még folytatódik az Út a győzelembe menetelés. Szóval mit gondoltok, mi lehet most az a stratégia, amit érdemes követni a Magyar Péteréknek, hova kell elmenni a Magyar Péternek a választásokig hátralévő időszakba? Ha abból indulunk ki, hogy most a 80 nap alattal érdemben tudta mobilizálni azt a tömeget, akit tegnap láthattunk a nemzeti meneten. És akkor legyen most az, hogy Botontól megyünk Nóráig.
Hát szerintem az egy érdekes kérdés lesz, hogy pont a zord időjárási körülmények miatt valószínűleg egyre több alkalommal kell faluházakba, művelődési házakba szervezni ezeket az eseményeket, és hogy nyitottak lesznek-e azoknak az önkormányzatoknak a vezetői, vagy az adott intézményeknek a fenntartói arra, hogy befogadják ezeket a programokat. Mert az már megmutatja azt, hogy akár egy ilyen semlegesedés van-e, vagy egy ilyen szimpátia kialakul-e ott a helyi önkormányzatok szintjén, a Tiszával kapcsolatban, tehát hogy önmagában abból is már nagyon sok mindenre lehet majd következtetni, hogyha ezek meg tudnak valósulni. És tehát ez egy ilyen gerjesztő folyamatként tud megjelenni az egész Tiszához fűződő önkormányzati viszonyrendszerben is, ami szerintem nagyon fontos tud majd lenni a választásokkal kapcsolatban, tehát az, hogy a helyi szinten hogyan tudnak jelen lenni igazából a Tiszások. Szerintem ez az egyik, a másik meg az, hogy erre reagálni fog-e valamilyen szinten a Fidesz meg Orbán Viktor. Ez nagyon érdekes volt, talán Huth Gergely beszélt úgy ezekről azt hiszem az AI-os videókról, hogy hát persze, mert hát onnan jön egy Magyar Péteréktől van egyfajta mozgás, akkor ők erre reagál. Tehát, hogy már nem is kendőzte azt, hogy a Fidesz itt egy reaktív pozícióban van, ami szerintem nekem meglepő volt, ezt ennyire nyíltsággal kimondta, mint egy ilyen sarokba szorított helyzetből, hát persze, hogy reagálni fogunk rá, hogyha mi éppen meg vagyunk szorulva. Na most, hogy valószínűleg, hogyha reagálnak az országjárással is, vagy elkezdik valamilyen szinten így járni a vidéket, meg a nagyobb településeket, akkor ott is levetkőzik ezt a fajta szégyenlőségüket, hogy ők ezt reakcióként fogják fel, hanem egész egyszerűen beleállnak és kezdik nyomni. Szerintem ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ezzel fognak-e foglalkozni.
Amrus.
Én semmiképp nem szeretném megmondani, hogy mit kéne csinálni a Magyar Péternek, vagy hova kéne menni, ezt nem tudom. De azon talán el lehet viccelődni, hogy hát az, hogy november 5-én indul a következő országjárás, abban a hírérték inkább az, hogy akkor majdnem két hét el fog telni, úgyhogy Magyar Péter nem járja az országot, amire nem tudom, mikor volt legutóbb példa Magyarországon.
Hát igen, nyert ezzel most két hetet. Szerintem nekem két kérdés van ezzel a következő szakaszával a kampánynak. Az egyik, hogy be tudják-e azt bizonyítani, hogy van egy ilyen országos méretű vibe shift, tehát hogy azok az emberek, akik korábban olyan településeken éltek, ahol elsősorban kormánypárti szavazók voltak, ott érezhető-e bármifajta fordulat. Ez szerintem egy nagyon akut kérdés, és meg kell tudniuk valahogyan szerintem mutatni azt, legalábbis azt az érzetet kell tudniuk kelteni, hogy ez történik, tehát egy ilyen hangulatváltás országosan történik. A másik pedig, hogy tavaly október 23-án hirdette meg a jövővezetői pályázatot Magyar Péter, azóta eltelt egy év, és szerintem az a kérdés, hogy hogyan lesznek integrálva a jelöltek, vagy az előválasztás ebbe az országjárásba, engem ez tényleg nagyon érdekel. Tehát, hogy lehet arról vitatkozni, hogy mennyire számítanak az egyéni jelöltek, vagy mennyire nem, egy biztos, hogy a jelenlegi választási rendszerbe kellenek.
Igen.
És én azt gondolom, hogy ez nekem továbbra is ez a legnagyobb kérdés, hogy hogy fog sikerülni ez az előválasztás. El tudom képzelni azt, hogy nagyon jól, el tudom képzelni azt, hogy kevésbé jól, illetve hogy mikor látjuk meg a jövő vezetőit, szerintem az most már egy nagyon fontos kérdés.
Bocs, ezt akkor még egy pillanatra pörgessük meg, tehát hogy az, hogy itt többedik időpont módosítást látjuk már, a Fidesz erőteljesen kritizálja ezzel Magyar Péter, de alkalmas-e szerintetek ez arra, hogy kifejezetten a kormányzó képtelenség vágya erőteljesebben megképződjön a választók fejében? Tehát az, hogy a jövő vezetőivel kapcsolatban sem látunk tájékoztatást, ugye el lett halasztva a előválasztása a jelölt jelölteknek, igazából most se kaptunk iránymutatást arra, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Én simán látom azt is, hogy annyira ki fognak futni az időből, hogyha meg akarnák csinálni, sem lesz már feltétlenül időre. Tehát lehet, hogy valami sokkal rapidabb eljárásrendel kell majd kijelölni végül a jelölteket, akik felállnak majd a pástra. Legitim megoldás lenne ez is, csak hát nyilván itt benne vannak egy állításba, egy ígéretbe, amit ha nem deliverálnak, akkor fölvetődhet tényleg az inkonzisztencia, a kiszámíthatóság, a kormányzó képességgel kapcsolatos esetleges deficitek. Tehát, hogy ezt az egész kitettségegyüttest, amit Magyar Péter azért magának keletkeztetett, ez szerintetek érdemi problémát, kihívást jelenthet-e a Tisza számára, megakaszthatja-e a menetelésüket, vagy épp ellenkezőleg ez ugyanolyan ellentmondás, mint a sokadik ellentmondás, ami már játszik könnyedséggel gyalogolt át az elmúlt másfél évben. Erre még ezért válaszoljatok egy körre, rejé kérlek.
Szerintem egy picit az, hogy ez... Szóval egy picit azért lehet, hogy túlértékeljük. Engem nagyon érdekelt, mert hasonlóan Nórához engem is rendkívül érdekel, hogy ebből mi fog kisülni, és mondjuk tegnap a közvetítői munkálkodásom során ezt igazából mindenkitől megkérdeztem, hogy ehhez hogy áll, és senki nem éreztem azt, hogy érdekelné ez a kérdés valójában. Ami persze ezek azok, akik ott vannak a tüntetésen, igen, tehát hogy ez azt nem lehet mondani, hogy reprezentatív, de az érdekes volt szerintem, hogy sőt, inkább abba az irányba tolta, vagy volt egy válasz, aki inkább abba az irányba tolta, hogy hát annyira nem érdekli, hogy őt Magyar Péter se érdekli valójában ebben az egészben, nehogy már még valakit, az meg már pláne nem. De nyilvánvalóan szervezeti konfliktusokat, meg ilyeneket pedig bőven felvethet nagyon operatív szempontból, tehát hogy egyszerűen hogyan zajlik az a munka, az azért legalábbis egy nagy kihívás lesz.
Botond?
Hát az problémát szerintem is egy ilyen nagyon régóta tartó problémát jelent neki igazából az, hogy ezzel ki kéne jönni a fényre lassan ezekkel az emberekkel, és nekem az a furcsa, hogy most ez borzalmasan hülye pozíció lesz, hogy mintha én megmondanám, hogy mit kellene csinálni, de szerintem, hogyha már meglépte volna, tehát ha előálltak volna ezek a jelöltek, és most már tartana a csihi-puhi körülöttük, azzal szerintem előrébb lennének lassan, mert hogyha az utolsó pillanatokba kerülnek ki ezek, és akkor jönnek elő ezek a problémás dolgok, amiktől valószínűleg tarthatnak, az szerintem sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint az, hogy ezek az emberek aztán beleedződnek a politikai munkába, aki esetleg nem tudja megállni ezt, vagy nem állja ki a próbát, azt lecserélik. Pont azért, mert amúgy akkora érdeklődés szerintem sincsen, mint amekkora az ilyen értelmező, vagy politikáról gondolkodó körökben van, vagy hisszük, hogy van. Tehát, hogy sokkal könnyebben be tudnák ezeket az embereket integrálni, és akkor túl lennének azon, ami tényleg egy ilyen nagyon retteget pontja a Tiszának, hogy elő kell állni ezekkel az emberekkel, mert ahogy te is mondtad, Nóra, elő kell állni velük.
Igen, hát én nekem nincs a fejemben egy ilyen objektív időpillanat, amikor elő kell állni a jelöltekkel, tehát hogy nyilván az előző választási ciklusban körülbelül ilyenkor kellett volna ugye felállni a 106 jelöltnek, és egy nagy eseményt kellett volna tartani az ellenzéknek, ami akkor képtelen volt erre, tehát hogy ilyen viszonyítási dolgaink vannak adott esetben, de hát ott az iszonyatosan terhelt dolog volt, és ilyen szempontból legalább már a vezető megvan, és ott meg ilyenkorra lett meg elvileg a vezető, miközben egy ilyen nagy megosztottság volt, tehát hogy ebből a szempontból például előrébb van sokkal a Tisza, hogy egyértelmű a vezetője is, és egy népszerű vezetője van. Szerintem tényleg egyszerűen az van, hogy ők húzták meg ezeket az időpontokat, és ezért beszélünk róla egyáltalán, és most ez az egy év, ez nekem föltűnt emiatt, mert ez tavaly lett meghirdetve. Ott nem volt az kimondva, hogy ez kifejezetten a jelöltekre lesz, többek között a jelöltek és a szakemberek, háttéremberek kiválasztására szolgált ez a jövő vezetői, és már megismertünk közülük embereket. Tehát, hogy pont az elmúlt időszakban erről a belépési küszöbben is beszéltünk Ambrussal és Botondal, hogy ezek a podcast beszélgetések, ezek mind arról szólnak, hogy Magyar Péter építi föl azokat az embereket, akik támogatni fogják őt. Szerintem látunk olyan politikai teljesítményeket is, tehát, hogy megold, akár Kármán András, akár Bódis Kriszta megoldanak már saját interjúkat adnak a médiában, tehát hogy szerintem történt ebben előremozdulás. A politikusi profiljaik, tehát hogyha a figyelemgazdaság, tehát az, hogy legyenek más csatornáik, ahol kommunikálni tudnak, ez mind zajlik. Tényleg egyszerűen csak azt mondom, hogy egy ponton kellenek ezek a jelöltek, és hogyha ez egy választásig tartó országjárás lesz, akkor ebből a szempontból érdekel engem az, hogy hogyan fogják integrálni ebbe ezt a belső versennyel is járó folyamatot, illetve persze ezek az esetben sikerélmények is, meg konstruktív élmények is tudnak lenni. Ez, hogy olyan, várom, hogy milyen lesz.
Schulz Nóra, Itz és Amrus, Nahim Botond, köszi mindannyiatoknak, hogy itt voltatok, gyertek majd máskor is.
Köszi, Marci.
Köszönjük.
Nektek pedig köszi szépen a figyelmet, ez volt a ma esti értékelője a tegnapi eseményeknek. Külön szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy Botondnak és Nórának is van egy kiváló Substackje, ezeket a leírásban megtaláljátok, a Botondi Médiazaj címen érhető el, és itt alapvetően a magyarországi média folyamatokat elemzi a Botond, különösen nyilvánvalóan a politikai folyamatok média coverolására fókusszal. Nóránál pedig hát nyilvánvalóan megszokhattátok már, hogy részben a belépési küszöbön keresztül, ami a Partizán legrégebb óta futó podcastja, részben pedig a Substackjén keresztül alapvetően a realista politikai gondolkodásról ad betekintést, vagy ebbe ad betekintést, illetve amikor éppen nem a Partizánon szerepel, akkor a Substackjében tudjátok követni a különböző megfejtéseit vagy felvetéseit a legkülönbözőbb politikai témákról, vagy nem is feltétlenül politikai témákról csak, hiszen legutóbb például az árulókkal kapcsolatban fejtette ki a gondolatait, és arról beszélt, hogy ennek, vagy arról írt, hogy ennek milyen izgalmas megfejtési lehetőségei vannak mégis, mit tanulhatunk például egy ilyen társadalmi kísérletből. Úgyhogy mindenképpen érdemes bizalmat szavazni neki, nézzétek meg, van ráadásul egy honlapja is, schulznora.hu, amelyen keresztül úgy a Substackjét, mint az egyik összes többi média tevékenységét el tudjátok érni és tudjátok követni. Ambrusnak külön Substackje még nincs, hát ha most majd inspirálódott ebből és követi a jó példáját a továbbiak, az előbb felsorolt kollégáknak, de viszont a Véton túlon keresztül ő is látható külön műsorban a Partizánon, amikor éppen nem a Vétót szerkeszti. Ugye a Vétó az Ruf Bálint és Vida Kamilla hétről hétre jelentkező politikai elemző műsora, amelyben Ambrus az egyik szerkesztő, és Ambrusnak a vezetésével lehet látni a Véton túl című műsort, amiből az első adás már látható, további adások érkeznek majd, ezt is érdemes nézni annak, aki szeretne képben lenni a Partizános szerkesztők politikai megfejtésével kapcsolatban. És hogy még egy lapáttal rátegyek erre az egészre, holnap reggel droppol Lakner Zoltán közpolitikai műsorának a legújabb része, ez a Közös dolgok, amelyben ezúttal alapvetően a gyermekvédelmi rendszert fogja majd körbejárni Lakner Zoltán meghívott vendégével, illetve a civil vendégekkel. A gyermekvédelmi szakember Gyurkó Szilvia lesz majd, úgyhogy ez önmagában garancia arra, hogy valószínűleg egy igazán izgalmas és átfogó elemzését hallhatjuk majd annak, hogy mi a probléma valójában a gyermekvédelmi rendszerrel. Sok szó van erről a területről az elmúlt időszakban, szerencsére, mert hogy valóban rendkívüli módon átkokkal sújtott terület ez, de hogy pont az fog kiderülni a műsorból, hogy ez nem valami természeti képződmény miatt van így, hanem rossz hanyag emberi döntések sorozataként, úgyhogy ezeket meg lehetne változtatni, már amennyiben lenne nyitottság például a szakembereknek a véleményére és politikai akarat annak a végrehajtására. Nyilvánvalóan a gyermekvédelmi rendszer, a gyermekvédelem kérdése az elmúlt másfél évben a kegyelmi botrány óta egy alapvető fontosságú területe a közpolitikának ebben az országban, és azt is lehet látni, hogy alapvetően fogja befolyásolni feltétlenül azt, hogy milyen végeredménnyel zárul majd a választás. Úgyhogy szeretnétek érteni a politikai csatározáson túlmutatóan azt, hogy mi a baj a gyermekvédelmi rendszerrel, és mit kéne változtatni, akkor mindenképpen nézzétek meg holnap reggel Lakner Zoltán műsorát, a Közös dolgokat. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, nem csak most, hanem az egész héten, és kifejezetten a tegnapi nap folyamán. Nagyon felemelő volt, hogy ilyen követtétek a műsor folyamunkat, mi nagy sikerként éltük meg azt a napot, nagyon örülünk, hogy Magyarország tegnap rajtunk keresztül követte az eseményeket, nálunk volt a legtöbb néző. Még egyszer köszönöm szépen a megtisztelő bizalmatokat. Külön köszönöm azoknak, akik ezt az alkalmat is kihasználták arra, hogy támogatásukkal segítsék a további munkánkat. Csak ajánlani tudom a jó példájukat másoknak is. Ha fontosnak tartjátok a Partizánt, ha fontosnak tartjátok azt, hogy a következő 6 hónapban is azon túlmutatóan is továbbra is ott legyünk az események sűrűjében, és továbbra is tudósítsunk a politikai eseményekről, értelmezzük, elemezzük azokat, és hogy ne csak az aktualitásokra tudjunk reagálni, hanem kifejezetten akár nemzetközi politikai vonatkozásban, riportokban és így tovább folyamatosan jelen legyünk, és hozzuk a különböző olvasatokat a világ dolgairól, akkor kérlek, hogy állj mellénk, támogasd a munkánkat, szállj be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségeken keresztül. Búcsúzom, jó hétvégét kívánok, minden jót, hamarosan találkozunk, addig is csáó!